Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminnal és Rév Dániellel.
Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 144. adása. Benne a műsor első részében Pintér Lászlóval, eurosportos kollégánkkal beszélgetünk magashegyi hegymászásról. Eredetileg a beszélgetés apropója az volt, hogy Varga Csaba bejelentette, hogy megpróbálja megmászni ebben a szezonban a Sisapangmát, a világ 14-8000-es hegyének egyikét, de aztán a beszélgetés maga azért inkább a média viszonyokról, illetve a hegymászás helyzetéről, a jelenlegi média környezetben elfoglalt helyzetéről szól. Szerintem érdemes lesz végighallgatni. A műsor második részében Benjivel beszélgetünk a kerékpáros szezon eseményeiről, hiszen az elmúlt héten azért egy nagyon súlyos bukást láthattunk a Baszkör versenyen, és láttunk egy olyan Mathieu van der Poelt is, aki nagyon nagy fölénnyel nyerte meg a flandriai körverseny után a Paris-Roubaix-t is. Aztán jön az Ácsi rovat, benne némi beharangozó a hétvégi női kézilabda olimpiai selejtező tornához. Beszélünk arról, hogy a férfi kézilabdázóknál kialakult a legjobb 8 mezőnye a BL-ben, és hogy Nikola Karabatic után Mikkel Hansen is bejelentette, hogy az olimpia után abba hagyja a kézilabdát. A héten lesz az úszó országos bajnokság, úgyhogy egy kicsit ezt is felvezetjük. Beszélünk Kunanna dopping esetéről, és színes érdekességeket hoztunk a labdarúgás világából. Lesz benne minden mi szemszájnak ingere. Így néz ki az eheti podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá.
Téli sportok.
Itt van velünk Pintér László, az Eurosport kommentátora, a Magyar Hegyi Sportmászó Szövetség kommunikációs vezetője. Szia Laci, köszi, hogy átfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Varga Csaba, Sisapangma expedíció. Ez szalagcím volt itt az utóbbi napokban elég sok helyen a magyar sajtóban. És te is, meg nagyon sokan hozzátették, hogy a Sisapangma csúcsán, vagyis főcsúcsán először állhat magyar állampolgárságú mászó. Szóval ugye a Central Peak-en már álltak sokan. Mit jelentene mondjuk egy ilyen Sisapangma sikeres mászás a magyar hegymászó sportnak jelenleg, hogy látod?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert sokféleképpen lehet megközelíteni a hegymászó teljesítményeket, meg főleg ezeket a rekordokat, hogy első ilyen, első olyan, első amolyan. Azt ugye tudni kell a Sisapangmáról földrajzilag, hogy maga ez a, hogy ezen a csúcsán még nem állt magyar honfitársunk, vagy állampolgár, mert ugye ez sem mindegy, hogy milyen kitételt tesz el, tehát magyar állampolgár, vagy magyar nemzetiségű, mert ott sem feltétlen van átfedés. Szóval a lényeg az, hogy a Sisapangmának két csúcsa emelkedik 8000 méter fölé, van ez az úgynevezett Central Peak, ez ami jóval könnyebben elérhető az alaptáborból, és létezik még mellette egy úgynevezett főcsúcs, ami körülbelül 300 méterrel van távolabb, egy hosszú gerincnek a végén, és annak a megközelítése sokkal-sokkal nehezebb, illetve nehezebben elérhető. Vagy fölmászol először a Central Peak-re, és aztán egy ilyen pengeéles gerincen, mint szinte kvázi lovaglóülésben kell átmenni egy nagyon hosszú, mondom 300 méteres mászás során, ami azért eléggé veszélyes történet, plusz ugye időtrabló is, vagy pedig picivel lentebbről, a gerincről egy ilyen rézsutos hólejtőt traverzálva, tehát átkeresztezve, átlóban tudsz direktbe fölmászni a főcsúcsra, és az egy nagyon-nagyon lavina veszélyes hely. Ezen a helyen tavaly ősszel négyen vesztették életüket, akik egyébként éppen egyfajta rekordért kvázi versenyeztek egymással, tehát két vezetett kvázi kliens. Nevezhetjük extrém magas hegyi turistának, de gyakorlatilag nem önállóan hegymászó, hanem hegyi vezetővel mászó, plusz a hegyi vezetőjük is meghalt. Tehát egy alapvetően sokkal nehezebb és sokkal bonyolultabb a főcsúcsnak az elérése. A hegyről annyit érdemes még tudni magyar viszonylatban, hogy 1987-ben járt először magyar expedíció ezen a hegyen. Ők akkor az utólagos elemzések alapján a Central Peak-et érték el, tehát nem érték el a főcsúcsot. Emögött volt egy elég komoly vita is, de gyakorlatilag ezt most már mindenki tényként kezeli, hogy ők akkor gyakorlatilag az első magyar 8000-es sikert érték el azzal, hogy 8000 méter fölé jutottak, ugyanakkor annak a helynek nem a fő csúcsát értékel, tehát ezt, ha így nézzük, akkor nem számít a csúcs elérésének. Ezért fontos a Csabinak a mostani expedíciója, mert ha ő eléri a főcsúcsot, akkor ő lesz az első magyar, aki valójában a legmagasabb pontján állt ennek a hegynek, és ezzel egyébként kvázi lezárul az úgynevezett Himalája koronája sorozat teljesítése, mert gyakorlatilag ez az egyetlen egy olyan főcsúcs, ami magyar állampolgár lába által még nem volt a podba soha. Tehát ez az utolsó olyan pont, ami még nem állt magyar. Nyilván lehet még szépíteni ezt a Himalája koronája sorozatot, mert ugye a Kanchenjungát, akik elsőként másztak, Erő Zsolt és Kis Péter, ők ugye nem tértek vissza sajnos élve, úgyhogy az még lehet egy feladat majd a magyar hegymászás számára, hogy úgy megmászni a Kanchenjungát, hogy haza is jönni róla, illetve hogy a Mount Everestnek nincs még palackozott oxigén nélküli megmászása, csak palackos, az már ugye több soron is teljesül, de gyakorlatilag az, hogy fizikailag álljon magyar minden 8000 méteres csúcs legmagasabb pontján, az ezzel fog bekövetkezni, ha Csabinak ez most sikerül. Voltak már erre egyébként az elmúlt években, évtizedben próbálkozások, de ezek nem sikerültek.
Egy elég fontos különbség van azért a 8000-es mászások között, ez pedig az, hogy oxigénpalack segítségével mássza valaki a 8000 méteres csúcsot, vagy oxigénpalack nélkül, és amennyire tudom, Varga Csaba az utóbbi, tehát a jóval nehezebb utat választja a Sisapangma expedíciója során. Ezeket a dolgokat azt tudom, hogy te a Hóhatár Facebook csoportban, meg akár a Hegymászó Szövetségben betöltött pozíciódnál fogva is azért nagyon külön kezeled, de mesélj egy kicsit arról, hogy mekkora a nehézségbeli különbség, mekkora a sportértékbeli különbség egy oxigénes, meg egy oxigén nélküli mászás között.
Rendben. Egyébként én ezt most azért nagyjából ugye a szövetségtől függetleníteném ezt a történetet, tehát ön tudja, kommunikációval foglalkozom, de alapvetően a szövetségi feladatoknak a kommunikációjával, meg az ottani dolgokkal, tehát igazából én itt most inkább ilyen hegymászó, mondjuk úgy szakújságírói pozícióból értékelem ezeket a dolgokat. Nagyon-nagyon sok nemzetközi szakíróval vagyunk úgy kapcsolatban, sok véleményt látunk a mászás krémjének nevezett mászók részéről, tehát ezek nyilván sosem feltétlen csak az én egyéni személyes véleményeim, amiket mondjuk otthon a kanapén kitalálok. Természetesen óriási különbség van a között, hogy te palackkal vagy palack nélkül mászol egy 8000 méteres csúcsot, hiszen ezek a 8000 méter feletti csúcsok, ezek elsősorban azért nehezek, mert jóval kevesebb ott az elérhető oxigén. Tehát abban a pillanatban, hogy te pótolod azt az oxigént, ami nincs ott, gyakorlatilag alacsonyabbá teszed azt a csúcsot, könnyebben elérhetővé teszed magad számára ezt a csúcsot. Ugye annak idején a himalájai expedíciózásnak az aranykorában vagy a hajnalán föl sem merült az emberekbe, hogy oxigén nélkül másszanak, mert azt gondolták, hogy meg fognak halni. Ezt is lehet persze nyilván vitatni, mert az Everesten a 20-as években, 1920-as évek elején azért volt próbálkozás, hogy nem használtak palackot, de hamarabb az irányba tolódott a történet, hogy muszáj azt a hiányzó levegőt pótolni, különben vagy meghalsz, vagy egészségkárosodás nélkül nem fogsz visszatérni. Ugye ezt igazából Reinhold Messnerék bizonyították be az Everesten legalábbis 1978-ban, amikor elsőként mászták meg palackozott oxigén nélkül azt a hegyet, és onnantól kezdve nagyjából trend lett az, hogy aki igazán valójában akarja ezeket a hegyeket megmászni, és komoly sportértéket is szeretne a 8000-esek mászásából elérni, illetve nyilván ezzel járó valamiféle elismertséget a közösség részéről, az nem használ pótólagos oxigént. Egyébként az alacsonyabb 8000-eseket ezeket régebben is alapvetően palac nélkül mászták. Mert az, hogy 8000-re, tehát a 8000 méter az relatíve könnyen teljesíthető volt a nagyon nagyokhoz képest palasz nélkül, úgyhogy nagyon sokáig mondjuk egy Annapurnán, vagy nem tudom, kisebb 8000, akár a Sisapangmán föl sem merült az oxigén palack használata. Az oxigén használat az igazából így a kereskedelmi expedíciózásnak a megjelenésével lett nagyon-nagyon trendi, mert sokkal könnyebben elérhetővé tesz nagyon sok ember számára 8000 méter fölötti csúcsokat, akiknek nem az a céljuk, hogy most egy mászóközösségen belüli elismertséget érjenek el, hanem esetleg egy szélesebb közönség előtti elismertséget érjenek el azzal, hogy elérik azt a pontot, a hegynek a legmagasabb pontját, és számukra teljesen indiferens. Sokuk számára, nem merek általánosítani, mert nyilván mindenki másféle motivációval mászik, de sokuk számára teljesen indiferens, hogy milyen módon érik el a csúcsot, nekik az a lényeg, hogy elérjék ezt a csúcsot, és aztán utána arról akár be tudjanak számolni, vagy akár ez nekik fontos, akár a biztonságuk miatt fontos, mert ugye ezt is ki kell hangsúlyozni, hogy óriási kockázatbeli különbség van mondjuk palac nélkül vagy palackkal mászni. A sikeresélye, a töredéke a palac nélküli mászónak a palackkal mászóval szemben mondjuk a legmagasabb csúcsokon, egészen más fizikai terhelésnek vagy kitéve, ugye az oxigén az, ami a szervezetedet életben tartja, ez tűt így gyakorlatilag a szervezetedet, ha nem pótolod az oxigént, akkor lelassul a vérkeringés, főleg a perifériákon, kezek, lábak, sokkal nagyobb a fagyás veszélye, nyilván hatással van a központi idegrendszerre, tehát a gondolkodásod beszűkül, a látás nem úgy működik, egészen másfajta terhelésnek van kitéve, főleg azok, akik mondjuk nagyon nagy, tehát a legmagasabb 8000-eseket másszák mondjuk palasz nélkül. Ott maga az Everest statisztikája nagyon jól megmutatja, hogy egy 222-23 ember talán most, vagy alkalommal hányan másztak, mert van benne ismétlés, akik palasz nélkül jutottak fel az Everestre. Mondjuk úgy, hogy 220 mászás áll szemben mondjuk 12 000 palackos mászás, vagy összes mászással szemben. Tehát ebből azért az arányok elég jól látszanak. És ugye mellé most már kiépült egy olyan kereskedelmi expedíciós ipar, gyakorlatilag egy magashegyi turisztikai extrém sportipar, amely kizárólag azt szolgálja, hogy minél több embert fel tudjon juttatni 8000 méteres csúcsokra, akkor is, hogyha alapvetően nem rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amik az önálló mászáshoz szükségesek lennének.
Varga Csabi már 6 8000-es csúcson állt, és mindannyi csúcson úgy állt, hogy nem használt pótolagos oxigént. Milyen mászónak tartod őt, vagy milyen mászónak látod őt, és nyilván időjárás függő lesz főként az expedíció sikeressége, de milyen esélyekkel utazik most a Himalájába?
Szerintem Csabinak nagyon-nagyon jó esélye van a Sisapangmára, de ugye jól mondtad, hogy az időjárás bizony az egy nagyon-nagyon komoly faktor. Az időjárás és a kondíciók döntik el mindig, hogy egy hegyet meg tudsz mászni, vagy nem. Hiába vagy akármilyen jó mászó. Csabi egy nagyon erős fizikummal és egy kiváló technikai tudással rendelkező mászó. Ő azért terepfutó versenyeken indul egészen jó eredményekkel, tehát az átlagnál jóval erősebb a fizikai teljesítő képessége, gyorsasága, oxigénfelvételi képessége, stb. Tehát ő nagyon-nagyon gyorsan tud nagy magasságban is közlekedni, jól aklimatizálódik. Nyilván azzal, hogy gyakorlatilag már most 6 sikeres 8000-es mászása van. Itt egy zárójel, ugye a Manaslu az megint egy ilyen neuralgikus pont volt a 8000-esek közül, ahol Csabi nem a legmagasabb pontját ért el annak a hegynek. Akkoriban ez még nagyjából mondjuk úgy, hogy hallgatólagosan elfogadott elérése volt a csúcsnak. Ez 2021 óta már nem így van. Volt ezzel kapcsolatban is egy nemzetközi komolyabb elemzés, úgyhogy most már csak azt fogadják el, aki tényleg a legmagasabb pontjára mászik fel annak a hegynek. Ez nem mindig olyan egyértelműen látszik, főleg ha mondjuk egy kicsit mondjuk felhősebb is az idő. De lényeg az, hogy Csabinak 6 8000 méter fölötti csúcs elérése van, ezzel az élő mászók közül a legsikeresebb, legeredményesebb magyar mászó, a Sisapang ma lehet a 7. Alacsonynak mondott hegy, hát a legalacsonyabb hegy gyakorlatilag a 8000-esek között, de pont a fő csúcs elérése azért technikailag nem annyira egyszerű, mint ha mondjuk a Central Peak-et célozná, úgyhogy egyértelműen semmit nem lehet kijelenteni, hogy akkor ez neki azonnal zsebbe van, de azt hiszem, hogy teljesen, teljesen korrekt és tökéletes, sem pozitív esélyekkel várhatja ezt a mászást a Csabi, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó esélye van, hogy sikerrel térjen onnan haza.
Nagyjából egy éve volt az utolsó magyar 8000-es expedíció, ami egy Mount Everest mászás lett volna, Suhajda Szilárd szerette volna megmászni a világ legmagasabb csúcsát, hegyét, pótlólagos oxigén használata nélkül. Mint tudjuk, ez egy sikertelen expedíció volt, és Suhajda Szilárd valószínűleg ott a hegyen halt meg. Azt mondhatjuk, hogy ő volt az aktuális magyar mezőny legügyesebb, legképzettebb mászója?
Mondjuk Csabival szerintem hasonló szinten vannak. Tehát én azt gondolom, hogy mind a ketten nagyon-nagyon kompetensek. Ugye Csabinak is volt már próbálkozása korábban az Everesten, ő kondíciók miatt nem tudott akkor csúcstámadó helyzetbe kerülni. Úgyhogy ha mondani kell nevet, aki mondjuk Szilárdon kívül még a jelen mászók közül alkalmas arra, hogy palasz nélkül reális esélyekkel próbálkozzon az Everesten, akkor nyilván Varga Csaba neve az, aki elsőként felmerül.
Igazából az egész kérdést azt oda akartam kifuttatni, hogy merre felé tart a magyar magashegyi alpinizmus, hegymászás, és hogy azt látjuk, hogy ez egy nagyon forró téma a magyar közvéleményben. Lényegében bármilyen bejelentésnél elég elolvasni néhány kommentet a Facebookon, vagy akármilyen cikkek alatt, már akinek van ehhez gyomra persze, és hogy tényleg az látszik, hogy ezek a 8000-es magashegyi expedíciók, ezek érdeklik a közvéleményt, és szinte keresi a közvélemény azt, hogy hogyan kössön bele ezekbe a dolgokba, és ilyen szempontból kérdezem, hogy egyáltalán részben az is érdekel, hogy mi hajtja sportolókat egy ilyen kvázi ellenszélben, másrészt pedig az, hogy mi várható a következő években, lesznek-e folyamatosan expedíciók, és ha igen, akkor Varga Csabán kívül kitől várhatjuk azt, hogy mondjuk 8000-eseket másszon meg magyarként?
Fú, nagyon-nagyon összetettet kérdeztél. Szilárdon még annyit visszatérve, hogy neki maximális esélye volt arra egyébként, hogy a csúcsot elérje és onnan vissza is jöjjön. Tehát olyan tökéletes időjárási körülményeket fogott ki azon a napon, hogy gyakorlatilag annál ideálisabbat találni nagyon-nagyon nehéz. Nyilván sokáig lehet elemezni, hogy mi történt és hogyan történt, és mi úgy történt, ahogy. De lényeg az, hogy ahhoz mondjuk, hogy az a siker megtörténjen, ahhoz tényleg arra van szükség, hogy nagyon-nagyon ideális körülmények legyenek. Itt még az élettani dolgokra visszatérve, hogy nagyon alacsony szél és kellő tiszta időjárás, tehát nem egy hóviharba tudsz ott fölmenni, meg mondjuk 30-40 km per órán erősebb szélnél egy oxigén nélküli mászónak nem sok esélye van már az Everesten. Tehát itt azért nagyon sok mindennek együtt kell állni, amellett, hogy kell hozzá egy borzasztó erős és tapasztalt fizikum, amit már kitapasztaltál 8000 méter fölött. A jelenség maga, amit a kommentekről írsz, szerintem csak részben a hegymászáshoz köthető, sokkal inkább szerintem egy társadalmi jelenség, és szerintem ebben a közösségi médiának van egy nagyon-nagyon negatív szerepe. Egyrészt ugye gyakorlatilag lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy elmondja a véleményét, akár kíváncsiak vagyunk rá, akár nem. Nem vagyok benne biztos, hogy az jó dolog, hogy az ember gyakorlatilag kontroll nélkül, nem tudom, önkontroll nélkül mindent odafröcsög a felületre, sehova nem viszi előrébb a világot. Tehát szép dolog, hogy van szólás meg véleményszabadság, de vannak dolgok, amiket nem biztos, hogy muszáj elmondani. De van egy ilyen fajta, nem tudom, kényszer, vagy nem is kényszer, ez inkább talán egy ilyen külső nyomása, talán a társadalom részéről is, hogy ha ő elmondja, akkor én is elmondom, aztán ő is elmondja, és igazából senkiben nem merül, hogy ugyanezt elmondaná el mondjuk annak az embernek az arcába, ott ülne vele szemből az asztalnál. Ez egy inkább szerintem szociológiai, vagy nem tudom, pszichológiai társadalmi kérdés, szerintem rettenetes ez az irány, és ez nem csak a hegymászásra vonatkozik, sok minden másra. Az, hogy ez a hegymászásnál ennyire sarkalatosan előjön, abban a médiának óriási szerepe van, ugyanis a média elsődleges felelőssége az, hogy hogyan tálalja a hegymászást, mint sportágat, az abban lévő teljesítményeket, és ez hogyan érteti meg a nagy közönséggel, hogy mi is zajlik ott valójában. Az, hogy mondjuk egy átlagember nem tud különbséget tenni egy 8000-es mászás meg egy másik 8000-es mászás között, az nyilvánvalóan edukációs probléma. Nem is biztos, hogy érdekli őket alapvetően a történet, viszont ahhoz, hogy meg lehessen érteni ezeket a sportolókat, ahhoz muszáj elvégezni azt a házi feladatot, hogy igenis meg kell próbálni megérteni, hogy mi a különbség a hegyi vezetős, palackos, extrém magas hegyi turizmus, amely gyakorlatilag átlag feletti fizikummal szinte bárki számára elérhető, tehát tényleg 10 éves gyerekeket fel tudnak vinni az Everestre, 16 éves lány volt talán a rekorder, úgyhogy nem mászott előtte hegyet, tehát ez egy teljesen létező sztori, és ez nyilvánvalóan nem állítható párhuzamban mondjuk azzal a próbálkozással, amit Szilárd próbálkozott, vagy ahogyan Csaba mászik, vagy ahogyan Klein Dávid mászott korábban, vagy ahogyan jó pár magyar mászónk, kiváló magyar mászónk mászott korábban. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a nüanszok, ezek nem nüanszok, ezek óriási különbségek a mászáson belül. A mainstream média a 8000-es sikert az ember elé odatárja, mert látszik, hogy van rá érdeklődés, ugyanakkor nem teszi meg azt az információ adagot, ami alapján az emberek ezt tudnák a helyükön kezelni. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy alapvetően a 8000-es mászásoknak a hírértéke az iszonyatosan túl van dimenzionálva. Tehát önmagában az, hogy valaki Himalájára megy, 8000-esre megy, nem tudom, az teljesen mindegy, hogy milyen módon megy, mehetne akár szinte helikopterrel, és most direkt szándékosan túzok, de az abban a pillanatban benn van a hírekbe. És ebből a szempontból van egy óriási fókusz erre, miközben egyébként maga a hegymászásnak az élvonalbeli teljesítményei már rég nem a 8000-eseken zajlanak, hanem alacsonyabb hegyeken, mert az élvonalbeli alpinisták, akik a saját önálló tudásukra alapozva a legnehezebb, legtechnikásabb utakat másszák, azok szándékosan alacsonyabb hegyeket keresnek, 6000-7000 méteres csúcsokat, ahol adott esetben szűz terepen tudnak járni, tehát olyan helyre mennek, ahol ember nem járt még korábban, olyan falakat másznak, ami lehetetlennek tűnik, nagyon nehéz, adott esetben szűz csúcsokat érnek el így, Pontosan azért egyébként, mert akkora lett már az a turizmus a 8000-eseken, egyrészt iszonyat pénzbe kerül maga az expedíciót megszervezni, úgy a csúcsengedélyeket venni, stb. Tehát sokkal kisebb költségből ki lehet hozni egy alacsonyabb hegyre való expedíciót, plusz olyan tömeg van már ennek a magas hegyi turizmusnak köszönhetően, hogy az már nem élmény annak a mászónak, aki alapvetően a, hogy mondjam, a természet szépségét, meg a kvázi önmaga teljesítményét keresi ebben a közegben. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, és ebből a szempontból nehéz látni azt, hogy mi lesz majd a folytatás, illetve hogy milyen irányba tud fejlődni majd a magas hegyi mászás, mert ugye 8000-eseken is vannak még olyan projektek, olyan teljesítmények, olyan falak, amelyek még váratnak magukra, hogy valaki azokat megmássza. Nem tudom, lehetne most itt példákat mondani, de a nagy közönség nem valószínű, hogy fogja érteni, de itt mondjuk, mit tudom én, ilyen 2000-2500 méter magas, majdnem függőleges falakról van szó, nem tudom, 50-60-70 fok meredek havas jegesziklás falakról, amelyet még nem másztak meg a csúcsig. Ezek a projektek még ott vannak, nem mászta még át oxigén nélkül mondjuk senki az Everestet, Loccét úgy, hogy nem ereszkedett le közben egy alacsonyabb táborba, tehát végig így az úgynevezett skyline-on keresztül. Tehát vannak olyan projektek, amit még lehetne teljesíteni, viszont ezek ráadásul már azt a fajta kockázatot jelentik, ahol a sikernek az esélye borzasztóan pici. És ott azért végig kell gondolni, hogy érdemes-e annyi pénzt belerakni, ami is nyilván saját zsebből nem megy, ami egy, nem tudom, 0,1 század százalékos sikerrátával kecsegtet. Tehát itt azért nagyon-nagyon sok mindent kell ilyen szempontból mérlegelni, és nyilván a média ott is jön be, hogy ezek az expedíciók nyilván elsősorban 8000-esek borzasztó költségesek, akkor is, hogyha egy vezetővel mész, sőt, akkor még drágább gyakorlatilag. Itt egy Everest kapcsán mondjuk egy átlagos költséget számítva, ahol mondjuk tényleg egy normális szolgáltatáscsomagot kapsz, és kiváló hegyi vezetőid vannak, az mondjuk inkább ilyen 90 ezer dollártól fölfelé. A legolcsóbb az lehet, hogy megkapható 35-40 ezerért, de ott nagyon-nagyon kevés dolgot fogsz érte kapni. És ugye ez meg egy a médiában egy ilyen kvázi hőstettként van eladva, akkor is, hogyha vezetővel mentél föl, ez újabb embereket generál arra, hogy így próbáljanak elismertséget szerezni, akik majd újabb kereskedelmi expedíciós logisztikát kihasználva próbálnak majd feljutni, aztán nyilván majd erről eladnak egyfajta történetet, ami vagy valóban annyira, hogy mondjam, extrém teljesítmény, ahogy eladják, vagy nem. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes történet, szerintem a médiának ebben óriási szerepe van, a közösségének is, meg a mainstream médiának is, hogy az emberek ebből mit és hogyan kapnak, meg mit és hogyan értenek meg. És az a baj, igazából az látszik, hogy nem, a közösségi médiában nem nagyon látszik empátia az emberekben, tehát ott nem nagyon gondolnak bele, hogy mondjuk, nem tudom, hogyha valakiről valamit mondasz, akkor esetleg a feleség azt olvassa. De föl sem merül, hogy érdekelje őket. És szerintem ez egy borzasztó jelenség. De mondom, ez nem csak a hegymászásra vonatkozik, ez egy csomó más témában. És mindenki szakértő, akár járt életébe hegyen, akár nem, bár sok mindent lehet tudni arról, hogy nem tudom, egy sportágról, úgyhogy nem jártál ott, tehát ez még önmagában nem is kéne kritérium legyen, csak tényleg meg kéne szerezni azt a fajta objektív tudás halmazt, ami alapján az ember egy korrekt véleményt tudjon egy ilyen témáról mondani, és ezt a fáradtságot nagyon-nagyon kevesen vállalják, és teszik bele ezt a munkát.
Sokat beszélgettünk erről az utóbbi egy évben, de talán ezt a témát még nem nagyon érintettük egyik mondjuk szerkesztőségi beszélgetésünknél sem, hogy így szűk egy év távlatából, hogy látod, hogy Szilárd halála, és az ezzel járó, ahogy te is mondtad, kommentáradat, sajtómegjelenések sora, stb. Az hosszú távon milyen hatással lehet a magyar hegymászásra? Gondolok itt arra, hogy lehetnek olyan fiatal mászók, akik mit tudom én, 5-10 év múlva azért nem indulnak el mondjuk, vagy félnek elindulni egy 8000-es csúcsra, mert tudom én, 10 évvel ezelőtt az jött le X cikkből, hogy ilyen veszélyes, olyan veszélyes a hegymászás. Tehát itt arra akarok rávilágítani, hogy szerinted befolyásolhatja a sportek szakmai részét negatívan az, hogy milyen kommentáradat, meg milyen negatív média megjelenés volt az utóbbi egy évben, mondjuk Szilárd halála után, vagy annak a kapcsán?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ezt nem tudom neked megmondani. A döntési mechanizmus szerintem abban a tekintetben befolyásolhatja, hogy válasz egyáltalán média háttérrel is rendelkező 8000-es mászást, vagy sem. Mert hogy igazából ahhoz, hogy mondjuk össze tudsz edni a pénzt egy 8000 méter fölötti csúcsnak a megmászására, még Pakisztán az olcsóbb kategória, de szerintem látják ők is ebben az üzlet lehetőségét, úgyhogy ez sem sokáig lesz annyival olcsóbb, mint amennyivel mint amennyivel volt mondjuk olcsóbb évekkel ezelőtt a nepáli csúcsoknál, vagy akár a kínai területen lévő csúcsoknál. Szóval nehéz lesz a médiát kikerülni az, hogy te saját zsebből tudjál 8000-es mászni. Az nem hiszem, hogy bármelyik mászót érdekelni fogja, hogy mit írt a sajtó, hogy milyen veszélyes, mert aki olyan szintig eljut, hogy egy 8000-es mászásra megfordul a fejébe, annak tisztába kell lennie azzal, hogy mire vállalkozik. Itt ugye sokféle döntést lehet hozni, vállalhatod azt, hogy te mindenképpen sport teljesítményt, illetve szakmai teljesítményt és elismerést szeretnél, akár magad miatt, akár a közösség miatt, tök mindegy, vagy csak magadnak tűzött ki azt a célt, hogy már pedig én úgy akarom azt a hegyet megtapasztalni, ahogy az ott van, lásd mondjuk Szilárd vagy Csaba, vagy akár Klein Dávid, és a lehető legkisebb segítséggel, asszisztenciával akarsz oda feljutni. Ez egy döntés kérdése, azokat nem különösebben fogja érdekelni, mit írtak teljesen világtalan emberek az interneten, akiknek fogalmuk nincs erről az egészről. Az viszont már, hogy mekkora fölzúdulást tud kelteni alapvetően, vagy milyen hangulat tud kialakulni egy ilyen mászás, akárnak csak a bejelentések körül, az mondjuk lehet, hogy elnyomja az embert abba az irányba, hogy figyelj, de vagy úgy megyek, hogy senki nem tud róla, vagy sehogy. És erre vannak példák egyébként, hogy adott esetben, nem tudom, bizonyos projektekre, bizonyos pályázatokra nem feltétlen jelentkezik valaki, hanem inkább szépen csendben elmegy mászni, és nem használ ki olyan pályázati lehetőséget, ami mögé mondjuk média figyelem, vagy média munka is társulna, mert egyszerűen nem akarják ezt a fajta reflektorfényt. Mert az azért látható, hogy gyakorlatilag, most név nélkül mondok erre neked olyat, tehát van olyan online média termék, nevezzük így, amely a klasszikus ilyen kattintásvadász formában dolgozik, és megírja egyébként a szakmai dolgokat is egészen jól, de gyakorlatilag mindenre repül, ami 5000 méter fölötti, vagy ami egy magyar embernek egy hegyen történő eredménye, teljesítménye, több mindegy, hogy mekkora szakmai relevanciája van. És azonnal óriási szavakkal, óriási jelzőkkel hype-olja föl azt is, ami mögött egyébként semmi nincs. Tehát ez nem hiszem, hogy ez a fajta média tevékenység bárkinek, bárminek a hasznára lehetne. Az meg, hogy mennyire lesz motivált mondjuk a mostani generáció, vagy a fiatal generáció mondjuk 8000-es mászni, az is egy jó kérdés, mert ugye van itt egy olyan dolog is, hogy azért a 8000-eseket 99,9%-ban normál utakon másszák, a normál út az mindig a hegynek a legkönnyebben elérhető, vagy mászható útja, hogy a legkönnyebb fel lehet jutni a csúcsra, és ezek a szezonban, amikor jó az idő, gyakorlatilag tömegek mozognak rajta, az Everesten évente mondjuk nem tudom, 600 sikeres mászás van, és 1000 fölötti próbálkozó, beleértve a serpákat nyilván meg a klienseket is, de most már több száz fők mennek a K2-re, több száz fők mennek a nehéznek, meg veszélyesnek tartott Annapurnára, tehát gyakorlatilag minden egyes 8000-esen jelen van a kereskedelmi expedíciós iparág, gyakorlatilag ez egy turisztikai iparággá vált, és így igazából azoknak a kedvét ez nagyon-nagyon elveszi, akik tényleg az autentikus hegymászás értékeit, meg eszméjét, meg hangulatát keresik. Sokak nem vonzó az, hogy ott állnak a sorban a hegyi vezetős kliensek sorában fölfelé a csúcsra, és egy lépést tudnak menni, és várniuk kell, amíg arrébb halad a másik, akinek mondjuk adott esetben lehet, hogy ott mutatták meg az alattáborba, hogy kell használni a hágóvasat. Tehát ez nem annyira motiváló. Letérni a normál útról pedig sokszorosan nehezebbé teszi azt a mászást, és nyilván töredékére csökkenti még a sikernek az esélyt. Ugye én ezt most nem látom, hogy a magyar mászás ilyen szempontból hová tart. Van sok fiatal tehetséges mászó, ugye a Hegymászó Szövetségnek is van egy Magyar Nemzeti Hegymászó válogatott néven futó, de kifejezetten a szakmailag nagyra értékelt alpinstílusú mászásokat preferáló és promotáló projektje. Erre fiatal, középkorú, sokféle típusú mászó jelentkezik. Nagyjából egy körülbelül 10 fős csapatot képzelj el, nem állandó, hanem minden évben egy projekttel jelentkezhetsz, és abban az évben, hogyha az a projekt támogatást kap, akkor te képviselheted a hegymászó válogatottat. Ezek kimondottan olyan utakra, meg olyan helyekre mennek, amire a nagy közönség nem is feltétlenül tudja, hogy mi. Eladni is nyilván jóval nehezebb, bár nyilván úgy működik jól, hogyha esetleg erre is tudsz piaci szponzort behúzni, de gyakorlatilag ez az, ami inkább motiválja. Én azt látom a mostani magyar mászógenerációt is. Vannak ettől függetlenül olyanok, akik mennének 8000-es csúcsra. A fiatalok között nem nagyon látom, hogy milyen formában, de szerintem egy-két ember ilyen tekintetben is van, tehát aki szívesen mászna palasz nélkül. De alapvetően akikről szerintem a közeljövőben hallhatunk majd, hogy 8000-es expedícióra, vagy főleg mondjuk Everest, azoknak a nagyon nagy valószínűséggel a többsége, tehát itt egy-két emberekről beszélgethetünk, valószínűleg kereskedelmi expedíciós asszisztencia keretében fog majd oda próbálni fölmenni, és valószínűleg sokkal többet fogtok róluk hallani, mint azokról, akik nevükön igazi hegymászók.
Érdekes egy beszélgetés volt ez így, hogy legalább annyit megtudtunk a magashegyi mászásról, mint arról, hogy ezt az egészet a médiában hogyan kell tálalni, és én azért Lacival elég régóta jóban vagyunk ahhoz, hogy tudjam, hogy milyen, hát ilyen malacai égen jellegű küzdelmet folytat szerintem egy ideje azért, hogy próbál tényleg edukálni a közvéleményt azzal kapcsolatban, hogy igen, nagyon jó dolog mondjuk 14-8 ezrest megmászni, nem tudom, 6 hónap alatt, hogyha helikopterrel visznek át az egyikről a másikra. Ennek is megvan a sportértéke, de nem ugyanaz, mint megmászni oxigén nélkül egy 8 ezrest, vagy akár egy nehéz 6 ezrest, aminek a sportmászó sportértéke az sokkal magasabb. Ennyire volt időnk. Köszönjük szépen, Laci, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és elmesélted ezeket a szempontokat.
Én köszönöm.
Kerékpár.
Országúti kerékpárral folytatjuk, hiszen befejeződtek a nagy tavaszi kockaköves klasszikusok, ami a sportág hát egyik csúcsának számító időszakot ölelik így néhány hétbe. Túl vagyunk a Rubén, ami nagyon nagy fölényt hozott, de majd erről egy picit később, és hát túl vagyunk egy olyan héten, ami a baszk körverseny, egyhetes spanyol körverseny bukásai miatt talán egy picit háttérbe is szorítja a Paris-Roubaix-t, háttérbe szorítja azt, hogy itt a tavasz az hogyan alakult eddig, hiszen a Tour de France egyik legnagyobb esélyese, kétszeres címvédője Jonas Vingegaard is megsérült többek között eléggé súlyosan. Nagyon furcsa ez a tavasz eddig, meg nagyon furcsa eddig ez a szezon. Erről nem beszélgettünk, pedig sokat közvetítettünk itt az utóbbi napokban együtt, meg sokat beszélgettünk arról, hogy mi lehet, hogy lehet, de ez befolyásolhatja szerinted az egész szezonnak az alakulását? Ez az egy hét? Vagy ez a, mondjuk az, hogy 2-3 hét?
Hát biztosan igen. Hát ez a lényege a dolognak, hogy igazából az az egy bukás, ami múlt csütörtökön történt a baszkör versenyen, az már jó eséllyel, sőt nem jó eséllyel, egész biztosan a Tour de France-ra is kihatással lesz, ami egy olyan verseny, ami 12 hét múlva kezdődik. Érdekes a helyzet, hogy kicsit hasonló helyzet volt ezen a télen alpesi síben is, hogy nem volt sokkal több sérülés, mint egy átlagos télen, csak a legnagyobb sztárok közül sokan sérültek meg, és szerintem most ez a helyzet a kerékpársportban is, hogy valószínűleg hasonló mennyiségű a sérülés, mint a korábbi években, viszont érzésre sokkal durvábbnak tűnik ez a tavasz, azért, mert a legnagyobb sztárok közül sérültek meg sokan. Ugye most a 2024-es évre úgy mentünk neki, hogy van 6 olyan kiemelt versenyző, aki a saját kategóriáján belül kiemelkedő klasszisnak számít, ebből a 6-ból jelenleg 4-en sérültek. Kezdve azzal, hogy mondjuk nagyon sok zúzódás, meg horzsolás van mondjuk Primož Roglicnak a testén, eljutva odáig, hogy tüdő zúzódással, meg légmellel, meg törött kulcscsontokkal és bordákkal fekszik a kórházban, vagy feküdt, nem tudom, hogy kiengedték-e már Jonas Vingegaardt, a Tour de France címvédőjét. Szóval nehéz szerintem, meg igazából vannak statisztikák, de azok se teljesen pontosak mindig, hogy most akkor mennyi pont, mennyi sérülés volt ebben a szezonban. A mérvadónak tartott Pro Cycling Statsnek az összesítése szerint már több mint 120 sérülés történt 2024-ben, de ezek között azért vannak olyanok is, amikből már rég felépültek a versenyzők, és vannak olyan súlyos sérültek is, akik még a tavalyi szezonban buktak, vagy sérültek meg valamilyen okból, és még mindig nem versenyezhetnek.
Nem visszük el abba az irányba ezt a beszélgetést, hogy a bukások hátteréről, meg az egész országúti kerékpársportnak a gyorsulásáról beszéljünk. De abban szerintem egyetértünk, hogy ez attól, hogy 2024 elején így alakult, hogy ennyi nagy versenyző bukjon és ennyi sérülés legyen, egyáltalán nem biztos, hogy ez a tendencia 2025-ben, 26-ban folytatódni fog, mert szerintem butaság lenne mögé azt látni, hogy ez egy ilyen egyenes arányos tendencia, hogy akkor gyorsul a sportág és jönnek a bukások ezzel együtt, nem?
Hát figyelj, az biztosan tény, hogy gyorsul a sportág. Tehát az idei szezonban a három nagy klasszikus egynapos, amit eddig megrendeztek, a Milánó-San Remo, a Flandriai körverseny és a Paris-Roubaix mind a három rekord átlagot hozott. Igaz, szerencsés körülmények között, mert nagyrészt hátszeles versenyek voltak, ami azért sokat számít, de ettől még voltak hátszeles versenyek korábban is, ezeknek a versenyeknek azért mindegyiknek több mint 100 éves történelme van, és rekordok dőlnek folyamatosan a kerékpársportban. Ez a része, ez biztosan benne van. A másik dolog, amit így szoktak mondani, hogy a tárcsafékek megjelentek, és nem csak megjelentek, hanem most már teljesen elterjedtek a mezőnyben, és most már nincsen olyan profi csapat, amely felnifékes rendszereket alkalmazna. A tárcsafékeknek ugye nagyobb a fékhatása, és emiatt van egy olyan vélemény a mezőnyön belül, hogy sokszor később fékeznek versenyzők. És hát nyilván lehet rengeteg okot találni, én nem gondolom azt, hogy ezeket az érveket le kell söpörni az asztalról, és szerintem mindent érdemes elkövetni azért, hogy a versenyzők biztonságán javítsunk. De amíg a Nemzetközi Szövetség nem tesz kötelezővé bizonyos dolgokat, addig egész biztos, hogy a versenyzők maguktól nem fognak olyan védőfelszerelést fölvenni például, ami nem kötelező, és amivel valamennyivel lassabbak lesznek, de teszem azt, megvédi őket egy gerincsérüléstől, vagy ilyesmi. Ez látszott a kerékpársportban igazából mindig, hogy nem a biztonság, hanem sokkal inkább a gyorsaság az, ami a fejlesztéseknek az irányát megszabja.
Tavalyi évben sajnos történt egy haláleset a svájci körversenyen, Gino Méder esett el és hunyt el a bukás következtében. És nyilván sokan vannak olyanok a hallgatók közül, akik nincsenek benne a sportágban, vagy nem követik napi rendszerességgel. De azt mondták a versenyzők, hogy az azutáni egy hónapban érezhető volt a mezőnyön belül a lassulás, hogy azért mindenki jobban vigyáz a lejtmenetekben és a gyorsabb útszakaszokon. Hogy látod, hogy ez a néhány bukás, és itt Jonas Vingegaardon kívül történt még súlyos bukás ezen a tavaszon. Wout van Aert, szintén az egyik legjobb bringás, esett nagyot az egyik belga egynaposon, ő is súlyosan megsérült. Szóval, hogy ezek a bukások lassítanak most a következő hetekben szerinted a mezőnyön, vagy egyszerűen néha eszükbe se jut a versenyzőknek, hogy akkor oké, Vingegaard, van Aert elesett, sokan elestek, és tényleg az életükkel játszanak verseny közben.
Azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert egyrészt a profikat kéne megkérdezni, hogy nekik milyen sűrű jut eszükbe az, hogy az életükkel játszanak. Hallani ugye olyanokat is, hogy vannak sportolók, akik egy másik sportoló sérülését látva úgy döntenek, hogy visszavonulnak. Ez azért nagyon ritka a kerékpársportban. Szerintem mire valaki eljut odáig, hogy profi legyen, azért jó pár nagy bukáson túl van. És ha még jó pár nagy bukás után is ő ezt akarja csinálni, akkor valószínűleg egy újabb nagy bukás, főleg úgy, hogyha esetleg csak látod, vagy nem is látod, hanem mögötte történt, maximum megnézed a tévében a felvételeket, nem biztos, hogy megváltoztatja a véleményedet. Itt ugye az a nagy kérdés, és szerintem e kapcsán, a bukás kapcsán is az a legnagyobb kérdés, amit föl lehet tenni, hogy hogyan lehet a lehető legbiztonságosabbá tenni a veszélyes útszakaszokat. És itt egy olyan útszakaszról volt szó, hogy lejtmenetben ilyen 70-80 km per óra környéki sebességgel haladt a mezőny, ami nem is tűnt olyan veszélyesen gyorsnak, mert egy széles út volt, viszonylag jó útminőséggel, nem volt nagyon éles kanyar. Tehát, ha éles kanyar lett volna, akkor lelassítanak. És itt valószínűleg az történt, hogy dolgoknak az együttállása okozta ezt a tömegbalesetet. Több versenyzőnek is megdobta a kerékpárját az út alól kitüremkedő ilyen fa gyökerek által felnyomott kis pukli, és ahogy próbáltak erre reagálni, többen összeértek, és aztán a mezőny legelejében történt összeérés miatt kezdődött a tömegbukás. Van egy ilyen dominó hatása is az egésznek, hogy ha előtted esnek, akkor te már valamiféle pánikreakciót próbálsz csinálni, és amiatt akár te is buksz, vagy bukásra kényszerítesz másokat. És a másik oldala a dolognak az pedig az, hogy semmilyen szinten nem volt kipárnázva, vagy valamiféle védelemmel ellátva az útnak az az oldala, ahova kizuhantak a versenyzők, és ráadásul egy elég szörnyű ilyen beton árok, vízelvezető árok volt ott az út mellett, és aki át tudta ugratni az árkot, az meg beszáguldott 75-tel vagy 80-nal az erdőbe, és a szerencsén is múlt, hogy mondjuk nem egy fának mentek neki ilyen sebességgel a versenyzők. Szóval én továbbra is azt a közvetítésben, meg az adásban már elmondtam, hogy én azt gondolom, hogy ezt a kanyart, ezt azért lehetett volna biztonságosabbá tenni annál, mint amilyen volt, de az is biztos, hogy nem lehet minden egyes kerékpárversenyen minden egyes kanyart biztonságossá tenni, és amíg verseny van, és amíg olyan helyezkedés van a mezőnyön belül, hogy minden méterért, minden pozícióért harc van, addig szerintem nem lesz kevesebb a bukás annál, mint amennyi most van.
Mathieu van der Poel azok közé tartozik itt a hat általad is említett kiemelt versenyzők közül, akinek viszonylag zökkenőmentes volt eddig a tavasza, és meg is nyerte a legnagyobb kockaköves klasszikusokat, ugye a flandriai körversenyt, valamint a Paris-Roubaix-t is meg tudta nyerni, de ráadásul hatalmas fölénnyel világbajnoki mezben. Milyen szinten kiemelkedik jelenleg a mezőnyből, és nem is biztos, hogyha mondjuk Wout van Aert a legnagyobb ellenfele ott lett volna a mezőnyben, akkor meg tudta volna őt szorítani. Nyilván ezt soha nem tudjuk meg, az biztos, hogy Van der Poel megint lépett egy szintet felfelé. Az eddigi kiemelt, vagy lassan már legendává közelítő státuszán talán még egyet csavarni tudott ezzel a tavasszal eddig.
Igen, nagyon érdekes, hogy ő nála 2022 végén hoztak egy olyan döntést, hogy a tavaszi egynaposokra jobban fókuszált lesz a felkészülése. És ennek a döntésnek az lett az eredménye, hogy a Milánó Sanremo előtt az előző szezonban neki 8 versenynapja volt. A Milánó Sanremo az első igazán nagy egynapos a szezonban, március közepén. Azt megnyerte, utána a következő 3 nagy egynaposon 2 második és egy első helyet szerzett, és utána versenyzett tovább a szezonban, különböző célokkal, ugye megnyerte a világbajnokságot is. Most egy talán sűrűbb cyclocross szezon után, hiszen ő nem csak országúton, hanem a kerékpársport téli sportjának tekinthető cyclocrossban is nagyon jó, konkrétan ő az uralkodó világbajnok. Szóval egy sűrűbb cyclocross szezon után hosszú kihagyás következett, és az első versenynapja a Milánó Sanremo volt, ahol egyébként közel lehetett volna a győzelemhez, de inkább győzelemhez segítette a csapattársát, Jasper Philipsent, és aztán 3 első és egy második hely azon a 4 versenyen, amint tavaly is Belgiumban, illetve Franciaország északi részén. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes stratégia szerintem, hogy akkor a szupersztár megteheti azt, hogy kevesebbet versenyez, de azokon a versenyeken viszont neki produkálnia kell az eredményeket. És szerintem valószínűleg jót tesz neki ez a fajta hozzáállás a csapata részéről, meg az ő részéről is, hogy tényleg nem az van, hogy neki el kell mennie mondjuk egy olyan egyhetes felkészülési versenyre, ahol igazából nincsenek is olyan szakaszok, amik fekszenek neki, csak azért, hogy ott legyen, hogy mondjuk a csapat fellépti díjat kapjon érte, hogy ő ott van, hanem megteheti azt, hogy itt állunk tényleg április elején, 5 versenynapja van Mathieu van der Poelnak, de abból 3 az olyan szóló győzelem volt, hogy percekkel verte meg a többieket.
Nincsen vége még természetesen a tavaszi egynaposok sorának, hiszen jönnek az Ardenneki egynaposok, Hollandia, valamint Belgium a helyszín, és ennek kapcsán valószínű, hogy magyar versenyzővel, versenyzőkkel is találkozni fogunk ezeken a versenyeken, hiszen Walter Attila, valamint Vas Blanka is valószínű, hogy rajthoz áll. Jelenleg, amikor felveszük az adást, azért még 100%-ig nem biztos, hogy melyik versenyeken lesznek ott, ha ott lesznek. Minden esetre az biztos, hogy kezdődik a szezonnak az izgalmas része az ő szempontjukból is. És még mielőtt ezzel foglalkoznánk, térjünk ki arra, hogy Walter Attilának a helye az úgy tűnik, hogy biztos a Visma Giro d'Italia csapatában, hiszen megtörtént a bejelentés, és jelen állapotok szerint ott lesz majd az év első 3 hetesén. Egy újabb Giro jöhet tehát Walter Attinak. Ez azért így önmagában is egy nagy hír, miközben már lassan hozzászoktunk ahhoz, hogy ha Walter Attila neve 3 hetes kapcsán felmerül, akkor a Giro d'Italiát emlegessük, nem?
Hát igen, ez neki már a, hogy is, harmadik vagy a negyedik Giro-ja lesz, nem akarok butaságot mondani, a negyedik. Volt rózsaszín trikóban, a 2022-es magyarországi Giro rajt, az azért nagyon nagy részben róla szólt, egy évvel azt követően, hogy rózsaszín trikósként vezette az összetettet. Nagyon jó kérdés igazából, hogy neki milyen szerepköre lesz itt a Visma Lize Bike-nál, hiszen pont úgy tűnik, hogy Wout van Aert nem fog felépülni a sérüléséből a Giroig, pedig ő ott fontos szerepet kapott volna a csapatban. Jó kérdés, hogy kit raknak be a helyére. Az is jó kérdés, hogy Walter Attinak inkább a szakaszvadászat lesz a feladata, és nem koncentrál annyira az összetetre, vagy pedig koncentrál az összetetre, hiszen azért volt ő legjobb 15-ben is a Giron, és azóta sokkal erősebb lett szerintem, mint amilyen állapotban akkor volt. Szóval meg kell nézni, hogy mi lesz a szerepe, meg mit vár tőle a csapata, és aztán megbízni abban, hogy viszonylag szabad szerepkörben fickándozhat, mert egyébként idén elég jól kezdte a szezont az UAE Touron, az Egyesült Arab Emirátusokban, utána talán kicsit lefelé ment az ő szezonja, meg az egész csapatának a szezonja is egyébként eddig. Azért visszafogottabb, sok betegség, sok bukás sújtja a Viszmát, de egyértelmű, hogy ez nem akkora sikerszéria eddig ez a tavasz ennek a csapatnak, mint amit mondjuk tavaly láttunk tőlük.
Walter Atti eddig egy Liège-Bastogne-Liège-en indult, tavaly 26. lett. Pláne így, hogy amit te is említettél, hogy sérülések vannak a csapaton belül, hogyha ott lesz egy vagy több Arneneki egynaposon, ugye 3 Arneneki egynapos szoktunk emlegetni, az Amstelt, a Flash Vallont, valamint a Liège-Bastogne-Liège-t, akkor akár kapitány is lehet ezeken a versenyeken, vagy valamelyiken ezek közül.
Hát én azért nem szeretem annyira ezt a kapitányi posztot, meg kiemelést, hogy megnézzük a versenyeket, mindenkinek megvan a feladata, de hogy te vagy aznap a legerősebb a csapatodból, akkor értelemszerűvé válik az, hogy téged fognak segíteni a többiek. Főleg, hogyha egy olyan csapatról beszélünk, ahol őszintén kommunikálnak egymással a versenyzők. Én azt gondolom, hogy a mostani Viszmában nem sok olyan versenyző van, aki mondjuk Atti fölött áll egyértelműen a hierarchiában ezeken a dombos egynaposokon. Vannak olyanok, akik vele együtt ott vannak viszonylag elől ebben a hierarchiában. Most például nagyon jó kérdés, hogy Matteo Jorgensen, akinek fantasztikus tavasza van, mennyire épül föl a gyomor betegségéből, amit összeszedett itt az elmúlt héten. Én mondom, én úgy vagyok vele, hogyha ott lesz Ati ezeken a versenyeken, és jól fog menni, akkor úgyis jó eredmény lesz belőle. Nem fogják őt fölöslegesen dolgoztatni akkor, hogyha ő a legerősebb a csapatban. Viszont, hogyha nem ő a legerősebb a csapatban, akkor meg sokkal jobban jár a csapat, ha ő dolgozik azért, aki az igazán jó eredményt elérheti, és azért a tavalyi évben szerintem így a magyar kerékpáros közönség elég jól megtanulta értékelni azt, hogy itt van egy magyar versenyző, a világ egyik legjobb csapatában teker, ha jól emlékszem a számra, akkor 26 győzelme volt, amiben részes volt segítőként, vagy akármilyen szerepkörben Ati a Jumbo Viszmának. Szerintem az is egy nagyon értékes dolog a kerékpársportban, hogyha valaki segítőként veszi ki a részét a győzelmekből.
Nagyjából hasonló a helyzet Vas Blankával is, aki a világ egyik, hanem a legjobb női csapatában teker, szupersztárok körülötte, és Blanka már versenyzett ebben az országúti szezonban, egy limburgi egynapossal kezdte a versenysorozatát, és elképzelhető, hogy vele is találkozunk egy vagy több Ardenneki egynaposon, viszont tényleg óriási névsor az SD Works csapatánál. Neki azért más lett a szerepe talán, mint Walter Attinak, nem? Abból a szempontból, hogy a nála nagyobb neveket valószínűleg segítenie kell egy vagy több Ardenneki egynaposon itt tavasszal.
Igen, hát ugye a csapatában van a világbajnok Lotte Kopecky és a Tour de France címvédő, meg egy csomó minden mást is megnyerő Démi Follering, és valószínűleg azokon a versenyeken, ahol ők ott lesznek, elvileg az Amstel Gold Race-en és a Liège-Bastogne-Liège-en mind a ketten ott lesznek, ott biztos, hogy Blankára a segítői szerepkör vár. Kíváncsi leszek, hogy a Flash Wallonon ott lesz-e, és milyen szerepkörben, mert szerintem az például egy olyan verseny, ami fekhet neki, akár úgy, hogy ő ott saját eredményre megy rá. Ugye azt lehet tudni, hogy az a terv, hogy indul a női Vueltán április végén, május elején, és utána valószínűleg még a spanyolországi több naposokon ott lesz a csapatban. Júliusban pedig a női Giro van tervben nála. Biztos, hogy az SD Works eléggé odafigyel arra, hogy mindenki lehetőséget kapjon. És ennek az eredménye lett az, hogy megtalálták Blankának is azokat a típusú versenyeket tavaly, amiken jól mehet. És ugye nyert szakaszt a svájci körversenyen, és nyert szakaszt a Giron. Ezek olyan versenyek, amikből nincsen olyan nagyon sok egy évben. Elég nehéznek kell lennie a terepnek ahhoz, hogy az igazán jó sprinterek kiszakadjanak a mezőnyből, de ő kibírja, és aztán a maradékból meg neki kell a legjobb, vagy az egyik legjobb sprintjének lennie. Nincs ezekből nagyon-nagyon sok, de szerintem idén is meg fogják találni azokat a versenyeket, amik igazán fekszenek neki, legalábbis nagyon remélem.
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Mint mindig most is az Ácsival zárjuk a hosszabbítást, összeszedtük az előző napok legérdekesebb, legfontosabb sporteseményeit, és picit rendhagyó módon kezdjünk egy olyan eseménnyel, ami még előttünk van, hiszen következik majd hétvégén a női kézilabda olimpiai selejtező torna, ahol a magyar válogatott hazai pályán harcolhatja ki az olimpiai részvételt. És abban a szempontból meg egy pici multidízés, hogy játszott két, hát mondhatjuk azt, hogy felkészülési mérkőzést is a magyar válogatott Norvégia, valamint Ausztria ellen. Egy 15 gólos vereség, majd egy 6 gólos győzelem, és így megyünk neki az olimpiai selejtező tornának. Kijutunk, Dani? Gonosz kérdés, de sokat beszélgettünk róla, most hogy érzed így, amikor felveszük az adást hétfőn?
Továbbra is azt mondom, hogy szerintem ki, de az előző heti események azért nem azt mondatják velem, hogy nagyon nagy önbizalommal mehetünk neki ennek a történetnek. Itt tényleg arról van szó, amiről szerintem már beszéltünk korábban is, hogy volt egy nagyjából 20 jó perce a válogatottnak a legutóbbi világbajnokságon, a Horvátország elleni meccsen. Sikerült megnyerni, azzal sikerült továbbjutni, azzal sikerült a VB 10. helyen maradni, ugye? Jól emlékszem.
Igen.
Én úgy emlékszem, hogy VB 10. hely. Ezzel sikerült bekerülni a legszerencsésebb olimpiai selejtező tornára, ahol Svédország, aki ellen szerintem nem sok esélyünk lesz, Kamerun, akit mindenképpen nagyon meg kell verni, még ezen a viszonylag rosszul sikerült VB-n is 19 góllal megvertük Kamerunt, és Japán az ellenfél, és a japán csapat az, ami igazából az lesz a sorsdöntő meccs, vasárnap este. Én azt mondom, hogy ha Japán ellen hazai pályán Debrecenben, nem tudom, 6000 néző előtt nem tudunk nyerni, akkor tényleg nem érdemli meg a magyar női kézilabda válogatott azt, hogy olimpián játszhasson. A férfiak kapcsán mondtuk azt, hogy ez a csapat azért az előző világversenyeken bizonyította, hogy a hazai EB-t leszámítva mindegy, az előző 4-ből 3-szor ott volt a legjobb 8-ban. A női csapat az egyáltalán nem biztos, hogy a világ 12 legjobb csapata közé tartozik most, de ennek a VB 10. helynek köszönhetően most egy elég könnyű selejtező tornáról juthat ki az olimpiára. Én tényleg csak a sorsolás miatt vagyok optimista, mert nem érzem azt, hogy amióta Golovin Vladimir van a szövetségi kapitányi poszton, és építgeti ezt a csapatot nagyjából azért változatlan kerettel. Szerintem sokkal, sokkal kevesebb fluktuáció volt mondjuk ebben a 3 évben, mint Kim Rasmussennél az első 3 évében a keretben. Nem érzem azt, hogy olyan nagyon előre haladna ez a csapat.
Abban meg egyetértünk továbbra is, mert beszéltünk már róla nem egy adásban, hogyha erről az olimpiai selejtező tornáról nem jut ki a válogatott, akkor valószínű, hogy Vladimir munkáját megköszöni a szövetség.
Hát szerintem az egyértelmű. Az egyértelmű, az már egy másik kérdés, hogy mondjuk kit lehetne helyette. Nem tudom, hogy mondjuk Elek Gábor például akar-e újra szövetségi kapitány lenni, vagy jól el van ebben a esztergomi sportigazgatói pozícióban. Szóval, de azt se látom, egyébként talán Szilágyi Zoltán a kivétel, hogy lenne olyan feltörekvő magyar edző, aki még nem kapott lehetőséget, pedig a munkájával, meg az eredményeivel rászolgált volna arra, hogy szövetségi kapitány legyen. Ugye, amikor Rasmussen kirúgták, jött Elek Gábor, Danyi Gábor, a Fradi és a Győr edzője összefogása az olimpiai részvételért, utána jött a Covid, úgyhogy ez az összefogás ez egy évvel kitolódott, aztán a rossz EB után maradt egyedül Elek Gábor, sikerült kijutni az olimpiára, az olimpián jól szerepelt a magyar válogatott, nem feltétlenül a mutatott játék miatt mondom ezt, de az eredmény az rendben volt, és helyenként a mutatott játék is teljesen rendben volt, és akkor utána Elek Gábor távozott, mert hogy ő az olimpiáig vállalta ezt a kapitányságot, és jött az a Golovin Vlagyimir, akiről nagyon sokan mondták, hogy ő neki kéne a következő kapitánynak lennie, mert egyrészt az MTK-val egészen szép sikereket ért el, másrészt pedig a női junior válogatott kapitányaként is egészen szép sikereket ért el, nagyrészt azokkal a játékosokkal, akik most ott vannak a felnőtt válogatottban fiatalként. Mondom, én nem érzem azt, hogy egy ilyen egyértelműen pozitív tendencia lenne szemben a férfi válogatottal, ahol az látszik, hogy az elmúlt 3-4 év az mindenképpen egy építkezésről és egy előrejutásról szólt. A nőknél én stagnálást érzek leginkább. És abban a stagnálásban benne vannak már olyan csúnya dolgok, mint hogy megszenvedünk egy EB-n Svájc ellen, meg most is azért az osztrákok, akik ezt a 4 csapatos minitornát, amit az EB-selejtezők helyett játszottunk itt a norvégokkal, az osztrákokkal, meg a svájciakkal, 0 ponttal hozták le az osztrákok ezt, és nem tudom, a végjáték előtt talán 3-4 góllal vezettünk ellenük hazai pályán Győrben, most a legutóbbi meccsen. Úgyhogy az osztrákok az EB-re készülnek decemberben, mi meg jövő hétre készülünk. Szóval, mondom, nem vagyok optimista a válogatott jövőjét, vagy közeljövőjét illetően, de az olimpiai selejtezővel kapcsolatban optimista vagyok, mert szerintem ez a csoport, ez tényleg, ezt meg kell tudni oldani.
De azért az is egyértelműnek tűnik, hogy még ha össze is jön a kijutás, az sem fedi el ezeket a gondokat, amit ez a Golovin éra hozott eddig az utóbbi időszakban, nem? Tehát, hogyha most itt kijutunk, én nem gondolnám azt, hogy minden meg fog változni, és akkor egy csapásra a Golovin lesz az, aki a megváltást elhozta a magyar női kézilabdának, mert ugyanúgy ott lesz az, hogy nagyon sokszor játszottunk rosszul, nincs olyan igazi előrelépés, és ezen még az olimpiai kijutás sem változtat feltétlen.
Az nem, de tudod, mi fog szerintem ezen változtatni? Az, hogy egyre több magyar igazol ki külföldre.
Azt tudja, igen.
Az, hogy felismerik azt, hogy a Debrecen, meg a Vác, meg a, nem tudom, jó, most a Budaörs, ez persze olyan dolog, hogy most debreceni Klivinyi Kinga anyukaként nyilván a férjéhez közeli csapatot választott magának, játszik az NB1-ben, nem ő a magyar válogatott jövője, meg nem is Szőlősi Sacl Nadin, legalábbis a hosszabb távú jövő semmiképp. De igen, tehát, hogy ezekből a magyar középcsapatokból, ezekből nem lehet igazán jó válogatottat összerakni. Szerintem már az egyébként elég sokat számíthatott, és lehet, hogy hosszú távon még többet fog, hogyha mondjuk Szabó Nina, meg Csernyánszki Liliana, meg a szélsők a Debrecenből válogatottak lesznek, akkor az a BL szezon, amit ők most futottak, az számíthat tapasztalatként. Meg az, hogy tényleg mennek ide-oda, jó csapatokhoz is helyenként, ugye Vámos Petra, Szemerei Zsófi, Metz, az például nem egyértelműen előrelépés a Debrecenből, meg a most a Magyaróvárból. Meg kell nézni azt, hogy ezek a játékosok milyen tapasztalatokat, meg milyen önbizalmat hoznak magukkal. Szerintem nagyon másképp kezelik, főleg a nyugat-európai kézilabdában a játékosokat az edzők, mint ami Magyarországon a természetes. Ez szerintem előre viheti a csapatot, és bízom benne, hogyha lesz egy-két jó példa, akkor mások számára is vonzó lehet az, hogy igenis mondjuk egy erős francia bajnokságban, vagy akár Skandináviában, erős dán bajnokságban lehet, hogy jobb szintet lehet egyénileg elérni, mint hogyha az ember megelégszik azzal, hogy mondjuk a magyar bajnokság harmadik, negyedik, ötödik helyezettjében ő húzó ember.
Tippeljünk egyet, mit szólsz, vagy legalább annyiban, hogy szerintem abban egyetértünk mindketten, te is mondtad, meg én is ezt gondolom, hogy a svédektől a papírforma szerint valószínűleg kikap. a magyar válogatott, mint hogy Kamerunt megveri a válogatott Japán ellen. Mit tippelsz? Egy olyan helyzetben, ami azért harmadik meccs lesz, könnyen lehet, hogy az lesz, hogy tényleg a mindent eldöntő meccs, az egész selejtező torna, a többi csoportot is ide számítva a legeslegutolsó meccse, és tényleg, hogyha lehet, hogy ugyanaz lesz a helyzet, mint a férfi válogatott esetében, hogy az utolsó percek, vagy az utolsó két fél idő dönt, tehát most mondjuk ilyen nagy szavakat.
Szerintem ki fogunk jutni, de lehet, hogy ugyanolyan körömrágósan, mint a srácok.
Ja, én is ezt érzem egyébként.
Egyébként meg női kézilabdában is benne van az, hogy a svédek ellen is játszhatunk úgy, hogy a mi kapusunknak van olyan napja, hogy mindent véd, és a svédeknél meg semmi. Tehát ezek azért nem csak igazából a férfi kézilabdában is benne van egy ilyen forgatókönyv, csak talán a nőknél még inkább, még nagyobb tudásszínbeli különbséget el lehet így tüntetni. Meglátjuk. Nem, tényleg én nem szeretem ezt a tippelgetést. Talán egy fokkal több esélyt adok arra, hogy kijutunk, mint a fiúknál adtam, azért, mert ez a csoport, ez tényleg könnyebb.
Hát lepjenek meg minket a lányok, és legyen három győzelemmel kijutás, mert az lenne a
Hát
legszebb,
az...
hogyha még látnánk valami előremutató jeleket is
Igen, az jó lenne.
játékban. A férfi kézilabda BL-ben kialakult a legjobb nyolc mezőnye. A Veszprém az odavágó után a visszavágón is nagyon simán győzte le a Szegedet, és az Aalborg jön majd a legjobb nyolc között. Beszéltünk az előző adásban is arról, hogy ez a Veszprém nagyon egyben van, és a visszavágó alapján is azt mondhatjuk, hogy valószínűleg az Aalborg ellen esélyesként vág neki a csapat a negyed döntőnek.
Igen, szerintem ez elég egyértelmű, ráadásul ugye az Aalborgnál Mikkel Hansen visszavonulása az mindenképpen borzolja a kedélyeket. Szerintem egyébként számítottak rá valószínűleg csapatnál, de mégiscsak a 25 nyárig szerződéssel rendelkező játékost fognak elveszíteni. Bár egyébként meg az is lehet, hogy ez pont föltüzeli őket, ugye Mikkel Hansennek a csodálatos pályafutásából a Bajnokok Ligája győzelem az egyetlen igazán fontos trófea, ami hiányzik. De valahogy nem érzem azt, hogy ez az Aalborg ez most annyira erős lenne. Aztán persze volt már olyan, hogy a Veszprém belefutott dán csapatok ellen elég kellemetlen zakókba, így negyed döntőkben. Reméljük, hogy ez most nem... De ezt mondom, én azt azért is gondolom azt, hogy a Veszprém esélyesebb, mert ez a Veszprém, ez annyira mély és annyira erős kerettel rendelkezik, hogy nagyon sokféle játékstílus tud játszani, és szerintem ezeket mind-mind nagyon magas színvonalon.
És hogyha lenne egy erős sorrend most így képzeletben, én lehet, hogy a Veszprémet egyébként az első helyre tenném az összes európai csapat közül. Nyilván itt vannak olyanok a BL-ben, akik automatikusan negyed döntőbe jutottak, de nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a Veszprém mondjuk a Final Four-ban egy kiélezett szituációban mit játszana. Mondom, nálam azért a Veszprém most mindenképpen a világ egyik legjobb csapatának számít.
Szerintem az nem is kérdés, de ettől még nyugodtan kieshet. Ez a
Igen.
világ egyik legjobb csapata az Aalborg ellen, ami meg lehet, hogy ott van a nyolc legjobban.
Igen.
Remélem, tényleg, tehát most azt gondolom, hogy előbb-utóbb el kell jönnie annak az évnek, amikor a Veszprém megnyeri a Bajnokok Ligáját, mert már annyiszor volt közel hozzá, és ez a férfi kézi BL ez azért így működik, hogy odamész a Final Four-ra, és mondjuk van az egyik csapatnak 24, a másiknak 25, a harmadiknak meg 26% esélye arra, hogy nyerjen, és nincsenek különbségek, és tényleg jóval esélyesebb csapatok tudnak kikapni gyengébbektől, vagy elvileg gyengébbektől, úgyhogy ilyen szempontból az már egy ilyen külön lottó sorsolás, de az biztos, hogy a Veszprém most van olyan erős, hogy BL-t nyerjen.
Micsoda nyár lesz egyébként, visszavonul Mikkel Hansen, visszavonul Nikola Karabatic, visszavonul Joan Kanyi többek között.
Mondjuk
Olyan...
azért nagyon szeretem Joan Kanyi,
De azért
nem
nem
tegyük
sorolnám
erre
ide.
a polcra.
Igen. Szóval az a lényeg, hogy nagy játékosok vonulnak vissza, és azért a Karabatic Hansen kettős visszavonulása egy nyár alatt az azért nagyon, nagyon durva, és így átgondolja az ember, hogy az utóbbi 15 év így hirtelen szépen lezárul ezzel a két játékos visszavonulásával.
Igen, ugye Karabatic esetében már inkább
Hát
20-ról
igen, 20,
beszélünk,
igen.
de mondjuk Mikkel Hansen is 2008-as olimpián azzal a góllal, amit lőtt időntúli szabad dobásból, azzal így mindenki által ismert játékossá vált. Igen, és azért elég sokan gondolják szerintem úgy a kézilabda rajongók közül, hogy minden idők két legjobb játékosa, és a tokiói döntőnél is, a felvezetésben szerintem én is erről beszéltem, hogy oké, okay, hogy egy francia-dán meccs, az a tök mindegy, hogy kik vannak a pályán, az nagy meccs lesz, de hogy itt azért minden idők legjobb játékosai közül kettő játszik egymás ellen. Akkor azt gondoltam, hogy olimpiai döntőben utoljára, hát most itt vagyunk 3 évvel később, és simán elképzelhető, hogy ott lesznek mind a ketten az olimpiai döntőben. Az egy érdekes kérdés, hogy ezzel a szövetségi kapitányaik dolgát mennyire nehezítik meg, mert egyébként nem vagyok benne biztos, hogy Mikkel Hansen az idei évi játéka alapján feltétlenül a 14 fős dán keretben benne kéne, hogy legyen. Sokkal inkább értékessé válnak olyan játékosok az olimpián, akik két irányú játékosok, és tudnak jól védekezni is, és Hansen azért még a pályafutása csúcsán se volt egy túl jó védőjátékos, most meg aztán már végképp nem. Karabatic ilyen szempontból meg talán inkább a védekezésének is köszönheti, hogy valószínűleg ott lesz a francia keretben.
De azért meglepődnénk, hogyha Mikkel Hansen kimaradna a
Nem
dán
fogják. De
keretből.
szerintem egyébként mondom, ezt már mondtam a magyar csapat kapcsán is, Miklerék kapcsán, hogy szerintem valamilyen szinten azért azok a játékosok, és azért Karabatic is, és Hansen is az elmúlt 3 évet szerintem nagyjából végigjátszotta a dán válogatottban, mármint, hogy
Igen.
minden tornán ott voltak. A játékperceik száma az nyilván csökkent, de hogy azok a játékosok, akik ott vannak egy olimpiai ciklusban, és esetleg már az utolsó szezon vége felé nem is feltétlenül ők a legjobbak, szerintem azért egy ilyen szintű lojalitás jár, de lehet, hogy én vagyok naív,
Nem, hát
hogy ott legyenek, ha már ők dolgoztak meg azért, hogy a csapatuk ott legyen.
meg azért ez más abból a szempontból, hogy Csucsák Balázs sokan követelték a magyar foci válogatottba, de nem biztos, hogy helye lett volna a pályán, azért Mikkel Hansen meg Karabatic is tud úgy játszani jelenleg is, hogy abszolút erőssége tudjon lenni egy csapatnak egy olimpián kiélezett helyzetben pláne.
Mikkel Hansen szerintem önmagában a hetes lövései miatt lehet, hogy érdemes egy keretbe elvinni. Lehet, hogy nem az olimpián, ahol ugye szűkebb keretek vannak, de EB-n, VB-n mindenképpen az a stabilitás, amit ő ad, és ráadásul a dánok játékából azért fakad az, hogy meccsenként szerintem egy 5-6 hetes lő átlagban a dán válogatott. Most az nagyon nem mindegy, hogy az 6 gól meccsenként 6 lövésből, vagy mondjuk csak 4.
Igen.
És Hansen egészen hihetetlen magabiztossággal lődözi a heteseket. Olyan lövései vannak hetesből, ahol a kapusoknak ilyen nem tudom hány százalék esélye van, de valószínűleg 1-2 körül, vagy nem tudom, tényleg nem tudom, iszonyatosan jól lő hetest.
Igen. Lesz még egy rangos hazai sportesemény a héten, méghozzá az úszó országos bajnokság 2 péntekig a Duna Arénában. Az utóbbi évek egyik, hanem a legizgalmasabb országos bajnokságára van kilátás. Milák Kristóf és Hosszú Katinka visszatér. Ugye Milák 1 éves kihagyás után, Hosszú Katinka pedig hát, bő másfél, mert 2022. augusztusában versenyzett legutóbb a Római Európa-bajnokságon. És nyilván sokan vannak olyanok, akik olimpiai szintet szeretnének úszni. Vannak, akik az Egyesült Államokból jönnek haza. Ugye Kós Hubert és Ábrahám Minna kivételével lényegében mindenki, aki él és mozog a magyar úszósportban, az el fog indulni ezen a versenyen, és tényleg marhára kíváncsiak lehetünk arra, hogy jó, nyilván a legnagyobb média hype-ot Milák és Hosszú Katinka kapja, de hogy milyen idők születnek, mert hogy oké, okay, lesz júniusban Belgrádban EB, viszont az olimpiai kvalifikáció az általában így a látva Sós Csabának a szövetségi kapitány elvi döntéseit az országos bajnokság végén szokott mindig kialakulni. És akinek ott alszintje van, az valószínű, hogy utazhat, hogyha nincs jobb alszintes rajta kívül az adott számban.
Most én kérdezek tőled, mit vársz Miláktól, meg Hosszú Katinkától?
Hát amit itt Milákról pletykálnak, az, hogy hogy sikerült neki a tenerifei edzőtábor, azok alapján én nagyon nagy úszást várok tőle 200 pillangó nyilván. Nem lepődnék meg, hogyha 1.53-on belül úszna. Ugye a világcsúcs 1.50-34, és beszéltünk talán múlt héten arról, hogy 1.52-es időket azért tud úszni ő tavasszal, sőt, ki tudja, hogy milyen kedve meg formája van. Mondom, én nem lepődnék meg, hogyha ez az 1 év ez egyáltalán nem látszódna rajta, hogy más távokon, mondjuk 100 gyorson, 200 gyorson, mire képes, az egy nagyobb kérdés. mondjuk a 200 pillangót azt már rutinból is le tudja úszni valószínűleg. 1.54-es időre emlékszem, amikor covidos volt, talán 2 éve volt az OB-n, 1.54-es időt lazán tudott úszni, betegen is, 40%-osan köbben. Szóval én azért tőle nagyon jó úszásokat várok, Katinka meg nem tudom. Ha azt kérdeznéd tőlem, hogy mi lesz a hatos lottó 6 nyerőszáma, az lehet, hogy könnyebben meg tudnám mondani. De azt viszont érzem, hogy ő 200-400 vegyesen 100 pillangon benevezett, és nem tudom, Katinkáról sok mindent beszéltünk, meg sok mindent lehet írni, meg mondani, de én nem hiszem, hogy elindulna 3 számban akkor, hogyha olyan nagyon rossz állapotban lenne. És az a nagyon rossz állapot, az azt mondom, hogy egy olimpiai alszint 400 vegyesen, az 440, sőt 438-39, tehát azt lehet, hogy így is meg tudja úszni. Én
És
azt mondom, hogy 4 vegyesen, viszont 2 vegyesen, bocs, 2 vegyesen, meg 100 pillangon, ahol azért a gyorsaság számít, ott azért szerintem nagyobb csoda lenne, hogyha ő olimpiai alszintet tudna úszni.
És ki az a nagyobb nevek közül, mondjuk hosszú Katinget leszámítva, aki még most próbál szintet úszni?
Kapens Boginak mindenképpen.
Neki semmilyen számban nincs semmi?
Neki semmilyen számban nincs még olimpiai alszintje. És ő nagyon közel volt hozzá többször is, tehát ő szerintem meg is fogja úszni, nyilván 200 pillangón, és egyébként érdekes, hogy 400 vegyesen is esélyes lehet, mert hogy 4 vegyesen úszott 4.40-es időt decemberben. Mellette, akinek nincsen olimpia szintje, Jakabos Zsuzsának, de ő talán a 4x200 a gyorsváltóval juthat ki. Mihályvári Farkas Viki, aki másfél éve azon az EB-n Európa bajnok lett, akár gyorsan, akár vegyesen is jó lehet, és hát a fiúknál Holló Balázsnak például, meg Verasztó Dávidnak sincsen olimpia szintje, és Dávidnak, aki ugye elveszítette az édesanyját nemrég, ő mindig is egy ilyen szívember volt. Valószínű, hogy óriási motivációval fog úszni, viszont ha nem megy jól ez az úszás, akkor szerintem neki könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó úszóverseny egész életében, és nagyon-nagyon szurkolok neki, de szerintem nagyon sokan nagyon szurkolnak neki, hogy jöjjön össze a kijutás. Nyilván nincs már olyan szinte, mint a világelit. Nem biztos, hogy ő, ha kijut, akkor éremért küzdhet. Ugye nagyon közel volt Tokióban is 4 vegyesen hozzá. De én nagyon szurkolok, hogy 400 vegyesen jusson ki legalább, és legyen ez egy ilyen szép befejezése a pályafutásának, mert ő biztos, hogy nyáron befejezi. Legkésőbb nyáron a pályafutását. Úgyhogy jó lenne, ha ő jót úszna most is.
Na és akkor két villámkérdés még. Fiatalok közül mondjuk 20 év alattiak, vagy 20 év és az alattiak, ki az, aki most fog berobbanni a köztudatba?
Hú, ez jó kérdés. Sárkány Zalán azért már a köztudatban van,
Na,
de
már
ő...
nálunk volt
Igen,
interjú
nálunk is
alany,
volt.
az már egy szint, úgyhogy...
Igen, de tőle jó úszást várok, bár azt mondta, hogy ugye ő az egyetemi bajnokságon úszott kint nem olyan régen, és azt mondta, hogy ő inkább az EB-n lehet jobb formában, de tőle mindenképpen jó úszást várok, főleg 4 vegyesen, és ezt, hogyha majd egyszer beszélünk róla, hogy Sárkány Zalán 400 vegyesen olimpiai döntős, akkor majd emlékezz vissza, és juttasd eszembe, hogy én ezt megmondtam, mert ő baromi jól úszta a rövidpályás országos bajnokságon a 4 vegyest, én nem lepődnénk meg, ha a szintet úszna. És hát aki szintén, most mondom azt, hogy Páder Niki baromi jól fog úszni, ő szerintem még egy szinten feljebb lépett, és nem lepődnék meg, ha az olimpián mondjuk érem közelben lenne. És aki még a fiatalok közül jót úszhat, volt nálunk vendég, de Jákl Vivitől várom azt, hogy 400 vegyesen alszintet úszik.
14 éves, ugye? 15?
2008-as, igen, 15.
Durva. Akkor
És
15 talán.
ő közel volt a 400 vegyes alszinthez, de akár az előállhat, és tényleg így az árásaként ennek az úszós blokknak, női 400 vegyesen, nincs még senkinek olimpia alszintje, de 400 vegyesen alszintet úszhat Hosszú Katinka, Jákl Vivien, Mihályvári Farkas Viki, és akár még Jakabos Zsuzsa és Kapás Bogi is. És ugye ebből, ha mondjuk öten megúsznak, lenne egy nagyon erős döntő, ami benne van, öten megúsznak, ugye csak kettő mehet, az, akinek majd az olimpiai kvalifikációs időszak végén a két legjobb ideje van. Nagyon
Szép.
kíváncsi vagyok, és még egy dolog, hogy ugye vannak olyanok másik számban, ahol már van 3 alszintesünk, 200 háton, 100 háton például, ott is nagy versenyek lesznek. Brassóék, Betlehem Dávid, Rasotki Kristóf, ugye, Jászó Ádám, Telegdi Ádám, ott nagy verseny lesz, hogy néhány századon múlhat az olimpiai részvétel, és lehet, hogy már most az OB-n országos csúcshoz közeli időket fognak úszni. Szóval azt mondom, hogy jó kis OB lesz, és Sini jó időket vár a összességében.
Még van egy villámkérdésem, ki
Na.
nyeri a legtöbb aranyat?
Hú, Milák Kristóf hat számban úszik, de nem hiszem, hogy ő... Vagy hat számban nevezett, de nem hiszem, hogy ő hat számban is fog úszni. Pád Ernikit mondom egyébként. Mert
Megnézzük.
50, 100, 200 gyorsan lehet, nem tudom, 400-on benevezett erre, így most kapásból nem tudom, viszont úszik ő 100 mellen, képzeld el. Ahol még lehet, hogy soha az életben nem úszott, úgyhogy én ott is valamit párok tőle, de szerintem legalább három aranyérme lesz neki, és az lehet, hogy most ebben a magyar úszómezőnyben a legtöbbnek fog számítani.
Meglátjuk, jövő héten visszatérünk
Így
ezekre
van.
a
Aztán már...
Benji jóslatai, és pipálgatunk, meg x-elgetünk, hogy
Aztán
mi az, ami bejött.
csupa X lesz az én, és én meg lehúzom magam a budin
Ennyi.
stílus lesz. Na de ahhoz mit szólsz, Dani, hogy a különböző olimpiai előrejelzések három aranyérmet jósolnak nekünk az egész olimpiára, minden sportágat figyelembe véve?
Ezt egy hülyeségnek tartom,
Hát ez
de
abszolút.
ez csak a megérzés. Tehát ez a Grace Note nevű cég, ami ezzel foglalkozik, hogy ilyen olimpiai előrejelzéseket készít, ez azért elég komoly statisztikai adatbázissal, meg adatelemzőkkel dolgozik, és nyilván az jön ki, de valami 18 érem, ugye? Ha jól
Aha,
emlékszem.
valahogy úgy, igen.
Erre azt tudom mondani tényleg, hogy tavaly nyáron volt egy hét, amiben három olimpiai, vagy négy? Férfi vízilabda, Koch Máté,
Igen.
Szilágyi Áron?
Igen.
De a női karcsapat meg a férfi... Ja nem, a Szilágyi Áron csapatban nyert tavaly a
Igen.
világbajnoki címet.
Igen.
Tehát hát három vívó érem plusz egy vízilabda, három vívó arany plusz egy
Igen.
vízilabda arany született. Nem tudom, hogy egy hét volt, vagy 10 nap, de hogy egy nagyon
Hát
szűk
nagyon rövid,
időszakon
igen.
belül. És nyilván ez nehéz reprodukálni, meg sok minden történik egy olimpián, de igen, tehát szerintem nagyon rosszul kéne sikerülnie ennek az olimpiának ahhoz, hogy három aranyérme legyen a magyar válogatottnak, és különösen egy igaz ez, hogyha mondjuk Milák Kristóf is abban az állapotban fog versenyezni az olimpián, amiben ő versenyezni tud, mert akkor egy aranyat lényegében fixre lehet venni nála. Nem tudom elképzelni, hogy kajakkenuban például ne
Hát az
szülessen
biztos.
egy-két-három magyar arany.
Igen.
Én azt gondolom, hogy vívásban is simán benne van a pakliban. Ugye mindig van valamilyen ilyen meglepetés, egy tékvandó, vagy szabadfogású birkózásban ezek a dagesztáni srácok. Az is magyar aranynak számít hivatalosan. Férfi vízilabda csapat, vitorlázás.
Hát bizony.
Tehát én most sokkal szélesebbnek érzem, de talán erről beszéltünk az évindító podcastünkben is, hogy én most szélesebbnek érzem a magyar sportot, és aztán lehet, hogy mindenkinek pehe van, meg ezek közül a sportok közül, ahol aranyérmet várunk, vagy minimum érmeket várunk, ezek közül sehol nem jön össze, mert mondjuk, mint én, Rasoszki Kristóf, lehet, hogy két rossz mozdulatot tesz 9980 méternél, és emiatt nem aranyérmes lesz, hanem bronzérmes,
Igen.
de tényleg most azért nagyon széles azon sportágaknak a listája, vagy hosszú, ahonnan jöhet aranyérem szerintem.
Igen, simán benne van, amit elmondtál, hogy ha nagyon kijön a lépés, akkor ez egy ilyen kétszemjegyű arany
Hát
is legyen a
ahhoz
végén.
meg szerintem mindennek ki kéne jönnie.
Hát azt mondom, igen. Tehát, hogyha nagyon
Ahhoz
stimmel
mindennek ki
minden,
kéne
akkor
jönnie,
igen.
de szerintem ez a 6-8
Az
az nem
reális lenne.
irreális. A 6 az semmiképpen se irreális szerintem.
Igen. Az viszont kérdés, hogy az egyik, és ezt nyugodtan lehet így mondani, éremesélyes vagy aranyesélyes sportoló, Kunanna olimpiai felkészülése eléggé kérdőjeles lesz, meg egyáltalán az olimpiai részvétele is, mert hogy felmerült itt a doping gyanú kifejezés az ő nevével kapcsolatban, aztán tisztázta ő is meg a magyar antidoping csoport, hogy háromszor nem találták a doping ellenőrök azon a helyen, ahol ellenőrizni kellett volna, és ez ugye hivatalosan dopingvédségnek számít. Emiatt most kezdődik egy fellebbezés, meg egy tárgyalássorozat, viszont Tiszeker Ágnes azt mondta, ő a magyar antidoping csoport vezetője, hogy elég kicsi esély van arra, hogy ez az egész fellebbezés sorozat meg tárgyalás az véget érjen az olimpiáig, és Kunanna ott legyen az olimpián. Ugye párbajtőrben negyedik a világranglistán, és az utóbbi versenyek azt mutatták, hogy ő nagyon jó formában van. Viszont lehet, hogy egy ilyen dolog miatt nem indulhat aztán az olimpián.
ebből a sztoriból szerintem nagyon könnyen lehet összeesküvés elméleteket gyártani, mert azt az információt kaptam, hogy Hunanna egy értelmes lány, és azt gondolom, hogy olyat értelmes ember sportolóként nem csinál, hogy háromszor nincs ott. Ugye az a rendszer, ezt talán legjobban Dina Marci egyik podcastjéből, mármint az Elsbringa podcast valamelyik olyan adásából, ahol Dina Marci volt a vendég. Talán az az adás volt itt a tél során, amikor ilyen wattmérőkről, meg
igen,
mindenféle programokról, meg ilyenekről beszélt Marci. Azt az adást amúgy is érdemes szerintem meghallgatni annak, aki nincs nagyon benne a bringa sportban, de szeretne kicsit jobban bekerülni. És ott beszélt erről a rendszerről is, ami kicsit más azért minden sportban, de a lényege az, hogy neked meg kell adnod minden egyes nap egy olyan egy órás periódust, amikor egy adott helyen vagy, és akkor a doping ellenőrök abban az egy órában jöhetnek téged ellenőrizni. És ha ezt háromszor nem találnak ott, ahol neked lenned kéne abban az egy órában, akkor ugyanúgy eltiltanak, mint hogyha dopingoltál volna. Lehet, hogy rövidebb időre. De, tehát, hogy innentől kezdve, hogy Kunannát értelmes sportolóként írta le, egyébként elmondhatom szerintem, hogy Balázs Boldizsárt kérdeztem meg, aki azért eléggé benne van a magyar vívósportban, és mégis megtörtént ez vele. Itt vagy tényleg valami olyan adminisztrációs hiba van, amivel van esélye a fellebbezésre, vagy valami háttérbeli kavarás, ami meg inkább ilyen kémfilmeket idézhet.
Hát igen, nem lepődnénk meg amúgy ezen sem, mert hallottunk olyan doping eseteket az utóbbi időben, ahol ilyenek fennállhatnak. Az jutott eszembe, hogy Tóbi Amusszán a 100 gát, női 100 gát világbajnok, a világcsúcs tartója. Ugye ugyanilyen szitúban volt benne, és őt viszonylag hamar felmentették. Ugye háromszor nem találták őt a doping ellenőrök, aztán kiderült, hogy ott is valami kommunikációs, adminisztrációs hiba volt, és őt viszonylag hamar felmentették.
De
Most
például
ilyen...
alpesi síben volt egy ilyen eset most, Breezy Johnson, egy amerikai síző, őnek ugye ez a teljes szezonja ráment erre a sztorira.
Igen.
És bízunk benne. Egyébként az az érdekes helyzet, hogyha ha nem Kunanna indul, akkor elvileg a ranglistás helyezések alapján a következő európai kvóta az Muhari Eszteré lenne, tehát ott is egy magyar vívó
Igen.
indulna. És ugye vívásról beszélünk, múlt héten Koch Máté megmondta, hogy vannak nem tudom, tizenvalahányan a 32-es táblán, akik olimpiai bajnokok lehetnek, Muhari Eszter is, biztos vagyok benne, hogy benne van a saját fegyvernemében, abban az X sportolóban, aki, hogyha megfelelő napot fog ki, akkor sokáig juthat egy olimpián, de nyilván az se véletlen, hogy Kunanna jóval előtte van a ranglistán.
Igen. Hát reméljük egyébként, hogy minél hamarabb meghozzák a döntést, nyilván itt a sportdiplomáciának elég fontos szerepe lehet ebben a döntésben. Focis blokkkal zárjuk az adásunkat. Van két magyar focis, meg két külföldi focis hírünk. Kezdjük a külföldivel. A Fenerbahce csapatáról nem beszéltünk még szerintem sem múlt héten, sem az előtt.
Hát amikor a Trabzonspor
Ja, lehet,
szurkolói
igen.
verekedtek,
Akkor
akkor
említettük
szó
talán.
volt róluk.
Na de vasárnap a Galatasaray elleni török szuperkupa döntő második percében levonult a csapat. Ugye az U19-es csapatot küldte el a Fenerbahce a szuperkupa döntőre. Kiálltak, kaptak egy gólt, Mauro Icardi az első percben gólt szerzett ellenük, majd fogták magukat és lesétáltak, és bementek az öltözőbe, a Galata pedig elkezdett ünnepelni. A Fenerbahce pedig ugye miután eldöntötte, hogy ebben a szezonban még biztosan az élvonalban fog játszani, aztán lehet, hogy a következő szezonban már csak a másodosztályt akarják vállalni, most megcsinál egy ilyet. Nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége, de azért ez nagyon komoly, hogy elküldöd az U19-es csapatot. Az első percben megnéztem Icardinak a gólját, az első percben nem volt az, hogy ők nagyon hagyták volna, hogy gólt szerezzen a Galatával, valószínűleg az volt megbeszélve, hogy az első bekapott gól után ők levonulnak. Nem biztos, hogy ez a második perc kellett volna, hogy legyen. De azért ez mekkora kicseszés az U19-esekkel is, meg úgy az egész történet nagyon törökös, mert ott nagyon sok ilyen dolgot hallottunk az utóbbi években.
Hát igen. Nehéz mit mondani, nem?
Hát ja, hát most Én tényleg csak az U19-es csapatot sajnálom, most mi van akkor, hogyha tényleg azt beszélték meg, hogy az első kapott gól után levonulnak, mi van akkor, hogyha kihúzták volna egészen a 11-esekig 0-0-ával?
Semmi. Most érted, ez nem egy olyan dolog, ami így meghatározza
Hát, ja.
az életedet, meg a karrieredet, hogy egy ilyen meccsen te most részt veszel-e, vagy nem, legalábbis szerintem.
Igen. A Marokkó pedig meg akarja közben építeni a világ legnagyobb foci stadionját. 115 ezer férőhelyes stadion, ugye 2030-ban Marokkó, Portugália és Spanyolország rendezi a világbajnokságot, és a VB döntőt Marokkó magáénak szeretné. Írtam egy cikket az eurosport.hu-n, el lehet olvasni, fedett uszodával, konditeremmel, bevásárlóközponttal,
Atlétika pálya, nem?
atlétikapályával, igen, éttermekkel, minden ilyennel szeretnék azt a stadiont felépíteni, és egy ilyen baromi nagy tető lenne fölött, egy ilyen előtető, vagy ilyen sátortető szerkezet lenne fölötte. És ugye Észak-Koreában a Fenyeni stadion 114 ezer férőhelyes, ez meg 115 ezerrel a világ legnagyobb stadionja lenne.
Mondjuk ez csak egy zárójeles megjegyzés, hogy azért arra föltenni mindent, hogy Észak-Koreát lenyomni valamiben, ami ilyen a totalitáriánus rendszereknek az egyik ilyen mérvadója az, hogy építesz egy kurva nagy stadiont, ahova
Hát igen.
becsődíted a népet, hogyha éppen úgy van. Na de. Maga az ötlet egyébként szerintem nem rossz, és tulajdonképpen ez az egész pályázat, ez kicsit azért ilyen, a portugáloknál ott vannak azok a stadionok, amik 2004-re elkészültek, azokat kisebb toldozgatással, foldozgatással azért még 30-ban lehet használni. A spanyoloknál elég jelentős stadionrekonstrukciós program fut, ugye a Bernabeu, a másik madridi, amit most mit tudom én milyen Metropolitánónak hívnak, és a Spotify Camp Nou,
Úgy, bizony.
az első kettő a madridiak elkészültek, a Camp Nou készül, ugye Bilbaóban van egy csodálatos stadion, Sevillában van három szerintem, ami alkalmas VB rendezésre, tehát Spanyolország is azért nagyjából rendben van. Marokkó ezzel szemben, ott vannak stadionok, de olyan szupermodern csodáról nem nagyon beszélhetünk az ő esetükben. Nyilván most, hogyha ezt megépítenék, akkor meg joggal várnák azt, hogy az övék a legnagyobb stadion, akkor náluk legyen. Ha a nyitó meccs, de azt ugye szétszórták hat országba, és ha ez így nem, akkor viszont a döntő. És ráadásul a Spanyol Szövetségnél azért vannak problémák, ilyen adócsalás jellegű problémák, meg még a Jennifer Hermoso ügy is tovább gyűrűzik, ami szerintem a Spanyol Szövetség megmaradt vezetése az hát a közepére se kíván nagyjából. Szóval szerintem a spanyoloknál ilyen szempontból gond van, a portugáloknak meg tényleg nincsen akkora stadionjuk. Szerintem 70 ezres maximum. Tehát ilyen körülbelül puskás méretű
Igen.
stadionja van a
Szerintem
Benficának.
az Estádio da Luz és a Dragão a két legnagyobb stadion.
Hát
Ez csak így.
valószínűleg, de mindjárt rákeresek. Tehát az biztos, hogy a három ország közül jogosan a spanyolok meg a portugálok, vagy a spanyolok meg a marokkóiak pályázhatnak szerintem ezekre az igazán kiemelt meccsekre. Hogy a marokkóiak el tudják-e csaklizni az anyagi és adó problémákba került spanyolok elől a VB döntőt, azt majd meglátjuk, de őszintén szóval nem biztos, hogy rossz ötlet.
De azt néhány ország futballvezetésének mindenképpen fontos lenne felfognia, hogy ezt a stadiont két klubcsapat is használná majd utána. Úgyhogy
Igen,
nem biztos, hogy minden ország felfogta, hogy egy ilyen nagy stadion építésénél utána gondoskodni kéne arról, hogy abban meccseket rendezzenek folyamatosan.
jó, de szerinted a 115 ezeres stadiont
Hát az
mennyire
biztos, hogy
használná ki a marokkói első osztály két csapata? Tehát most ez tök
biztos, hogy
mindegy,
nem.
nyilván nem. Egyébként a Luzs az 65 ezres volt 2004-ben, de nem hiszem, hogy nagyon bővítenék. Az Alvalade, ami a Sporting Lisszaboni stadionja, és a Dragão meg 50 ezres.
Aha.
Úgyhogy azért ezek nem alkalmasak VB döntőre valószínűleg.
Igen. Kíváncsi leszek, mert az biztos, hogy különleges lenne, hogyha Marokkóban lenne egy VB döntős,
Abszolút.
és az is tudja, hogy a 115 ezer férőhely az biztosan megtelne.
Az biztos. Az mindegy, hogy mennyi férőhely van egy
Hát
stadionban,
igen.
ahol VB döntőt rendeznek, azt tuti megtelik.
Igen. És akkor két magyar focis hír. Az egyik, és itt most belevertünk a 2026-os vagy 2027-es potenciális budapesti BL döntő rendezés hírét is, de erről már beszéltünk, és csak az volt úgymond a friss hír múlt héten, hogy beadta a pályázatot hivatalosan is az MLS, aztán majd az elbírálás után nyilván meg fogja kapni, gondolom én, valamelyik rendezést Budapest, majd beszélgetünk erről. Viszont a Ferencváros a Paks legyőzésével valószínűleg már zsebben érezheti az NB1-es bajnoki címet. Nem is ez az érdekes, hanem az, hogy Bognár György, a Paks vezetőedzője mit nyilatkozott a meccs után. Idézném. Segítenie kellene a játékvezetőnek a Ferencvárost abban, hogy BL csoportkörbe jusson, mert amikor idejön a Klaksvik, meg az Olympiakos, a fetrengést ott már nem díjazzák, és ezt most nagyon sérelmesnek találom a részünkről. Ezt nyilatkozta vasárnap Bognár György.
Mindig mindenki előbb hibás, mint mi. Szerintem ezt
Így van.
te is sportoltál eleget, meg én is sportoltam eleget ahhoz, hogy ezt tudjuk. Itt most szerintem nem is feltétlenül kéne Bognár személyéről beszélni, mert igazából ez egy ilyen teljesen standard
Persze, amúgy.
edzői per játékosi megnyilvánulás meccs után nem sokkal, hogy hibás a játékvezető, hibás a fű, hibás a műfű, Klaksvikon, ugye?
Így van, így
Ugye?
van. Igen.
Szóval a szakmai részére a dolognak én a fetrengést azt nagyon szigorúan büntetném a fociban. Olyan szigorúan, hogy akár több hetes eltiltások és ilyesmi,
Igen.
és akkor biztos, hogy senki nem fog színészkedni.
És ezek tök jó törekvések, ugye most különböző lapokat vezetnének be, meg büntetéseket az ilyen helyzetekre. Én ezt nagyon támogatom egyébként. Tehát ha
Az a
van...
vicces, kéziben bevezették a kék lapot. Ugye ott amúgy is egy szinttel több fegyelmezés van, mert van sárga lap, van, amit már szinte körülbelül a mamut megjelenésének a gyakoriságával kerül elő a sárga lap is a kézilabdában. Van 2 perc, van piros lap, és van kék lap. Ez ugye az automatikus feljelentéssel járó ilyen nagyon szándékos durvaság. Én nem emlékszem rá, hogy mikor láttam utoljára kék lapot. Egyszer-kétszer tudom, hogy kiosztottak játékvezetők komolynak tekinthető meccseken kék lapokat, de egyszerűen nincs. Tehát, hogy szerintem fociban is, ha annyira durva dolgot látsz, akkor piros lap, és akkor úgy is eltiltja a fegyelmi bizottság a játékost. Én ezt a kék
Igen.
lapot, ezt nem érzem olyan nagyon fontosnak.
Igen. Kíváncsi leszek, hogy mit vezetnek be, de a szimulálás meg a feltrengést az biztosan büntetni kéne valahogy még jobban, mint mondjuk egy sárga lappal egy műesésnél.
Azt láttad, hogy mi volt a Nekcse Zágráb horvát kézirangadón?
Láttam, igen, hogy ott a...
Beziák a Nekcse játékosa levállalta
Igen,
a
a...
ránézésre 70 év körüli
Ilyen
zsűrit.
ellenőrt a gyűrűzét, és ő meg rosszul lett, meg ott kifeküdt meg
Igen.
minden.
Igen.
Hát az nagyon komoly.
Ja.
Tipikus horvát bajnoki egyébként.
Ja.
Néha-néha jönnek ilyen dolgok. Na de amivel zárjuk az adásunkat, az is nagyon tipikus. Természetesen egy magyar megye 4-es foci meccset hoztam utolsó témának. Csongrád-Csanád megyében járunk. Eperjes Kübekháza. 14-0-ás állásnál a 76. percben a Kübekháza játékosai úgy döntöttek, hogy nekik elég volt ez a meccs, és levonultak a pályáról, majd pedig jött a nyilatkozat az Eperjes részéről, köszönjük a Kübekházának, hogy egyáltalán 76 percet játszott, mert hogy volt olyan csapat, amely ki sem mert állni ellenük, és a Kübekháza legalább 11 játékossal elutazott az Eperjeshez, a Kübekháza részéről pedig a nyilatkozat, eléggé elfáradtunk, éhesek és szomjasak lettünk a 76. percre, úgyhogy ezért döntöttünk, úgyhogy levonulunk a pályára.
Jaj, a megyei sport szépségei nagyon jók. Ez egy kedves sztori szerintem.
Nagyon.
Nem akarom nagyon ezt a véget ért, de mégse véget ért kézilabdás pályafutásomat itt nyomatni a podcastben, de történt egy tök szép dolog.
Na.
Mi is 6 mezőnyjátékossal álltunk ki a hétvégi bajnokinkon, és körülbelül így az 56. 57. perc környékén az egyik játékosunk megsérült. Valószínűleg a térde, hát az biztos, hogy kiment, valószínűleg el is szakadtak valamiféle szalagjai, és az ellenfél az utolsó 3-4 percben 5 mezőny játékossal játszott, ami
Na ez
szerintem
a szép.
ez egy nagyon szép gesztus, és innen is üdvözöljük a Híd Unió Varánuszok csapatát, akik ezt megtették, mert szerintem ilyen sztorira én nem emlékszem, őszintén szólva,
Ez nagyon szép.
saját pályafutásomból,
Ez nagyon szép.
hogy ilyen lett volna.
Pedig amúgy, ha belegondolsz a megyében, lehet, hogy még sok helyen ez a nagyon bizonyítani akarok, nagyon a győzelemért megyek stílus érvényesülne, és én mondjuk elképzelhetőnek tartanám, hogy pont a megyében nem csinálnak meg ilyeneket csapatok, nem? Tehát, hogy
Hát...
miközben azt gondolnád, hogy a megyei bajnokság, mivel amatőr bajnokságok, úgy gondolják, hogy ott belefér ilyen sportszerűség, azért sokan vannak olyanok, akik a győzelemre mennek, és szerintem ez ilyen fordítottan arányos lenne, szóval én sem hallottam még ilyen sztorit, csak ennyit akartam kinyögni ebből az egészből.
Jó kérdés persze, hogyha egy nem eldőlt meccsről beszélnénk, hanem döntetlen állásnál van ugyanez, akkor meghozzák-e ugyanezt a
Hát,
döntést,
ja,
de
igen.
egyébként én azt gondolnám, hogy igen. Tehát itt a csapatoknak a szellemisége az, ami nekem legalábbis szimpatikus, máshol kevésbé, és szerintem azért jó, hogy vannak ilyen sztorik is, hogy tényleg a létező legsportszerűbben próbálunk viselkedni egymással.
Igen. Reméljük, hogy sok ilyen sztorit fogunk még hallani. Ennyi volt erre a hétre a hosszabbítás. Jelentkezünk és jövünk majd a jövő héten is. Rév Dániát és Nagy Benyámit hallottátok. Sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.